Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Következik a derbi, az NBA egy legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában. A Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés. És élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok! Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, a szerkesztő kollégám Elpap István és hangmérnökünk Antal Richárd, valamint kollégáim nevében is. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket! Itt a Nemzeti Sportrádióban bizony egy történelmi beszélgetésre készülünk, mert hogy a most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
Köszönöm a meghívást!
Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívában megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyezett vagy, világbajnoki negyedik, Európa bajnoki érmeid, ezüst bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
Nem igazán. De azóta, amióta befutottam és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira Egyet, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá, akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Ez, én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
Tehát abszolút a krém de la krém.
Pontosan.
Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
Az volt.
Mennyivel másabb?
Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember. Nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
Szerintem igen. Ők, hát jó, együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igen az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakalics horvát edző által egy nagyon
krémnek számító
csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnok, aki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele, a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban a szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digi Sportban, aztán találkoztunk ugye a Csisztus Sportcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
Igen, kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt, de nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék mondjuk olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
Tetszik a víz, pontosan, a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
tetszik,
annak
a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez a gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kíma egy 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogyha leúszik a hajó,
hogyan úszik. Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benji-vel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
Mert legfeljebb,
nem tudom, hogy ez tudatos volt-e édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
Azt, hogy ugye a Bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világbajnoki sikerben, fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt. De az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vizen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezetten vitorláztak volna. Tehát amikor iskola időszak, általában hétvégén voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy a srácok iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint tudom, délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakból, volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mettem el ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
Ezt akarom mondani,
úgy motiválódni, hogy nincs aki húzza, meg aki...
Játszótárs, edzőtárs.
Pontosan.
Később edzőpartner, ugye? Tehát, hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a nyilván az edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
Igen, olyan 2,5 éve.
Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy ott nincs
váltakozás a korcsoportokban. Igen, olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
Igen.
De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából,
ez,
hogy...
Ez fájdalmas a végén mindig.
Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji.
Mert hogy családon belül maradt a büszkeség?
Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa, tehát amikor én mentem Párizsba is, ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve
Tokió. Igen.
És aztán utána következtél te.
Igen.
Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
Igen, én gondolom, még ifjúsági koromban, mivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga a dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vizen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-es világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen. U16 kategória pedig igen. Első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugadni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berett Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy huha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az, szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy wow, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-dik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták. Berett Zsombi is mondta, emlékszem, még mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más tesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg tehát ilyen nagy kamasz önbizalommal mondom, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, de hogy is, ezt majd megoldom. Nem, persze, hogy nem úgy
lett. Szembe jött, mi a valóság?
A valóság a szembe jött, igen.
Igen, de hát azért én azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnál, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
17,
jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokba mindenki az volt.
Hoppá, bizony.
És akkor más megy a mérce.
Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik, igen, ugye?
Pontosan. És teljesen, és... sokkal profibb edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzésmunka elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ez hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted a fizikai felkészülésben, én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zone 2-es, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
Az oxigéniányosokat?
Igen. Megcsinálom, mert meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni. Hát nem szívesen.
Ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor indul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
Hogyne, teljesen érzed. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusom.
Minden izmatot mozgatom,
minden. Nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen, 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte. Mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza a vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flóba kerülj azokkal a hullámokkal, a szélerővel.
Miközben még dobog a szíved, a torkod
miközben
van.
Nagyon dobog, igen.
Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatív egy nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzás, milyen áramlás, tehát közben egy stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültünk, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy év versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatív egy stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
Igen, elv. Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
Hát igen, hát most aztán Tompa semmiképpen nem voltál a Dublin-ből, bár a legutolsó világbajnokságon, hiszen történelmi győzelmet aratott vendégünk, Vadnai Jonatán, aki az Ilka 7-es hajóosztályban, a legnépesebb számú hajóosztályban, olimpiai hajóosztályban először magyarként világbajnoki címet szerzett, és vele beszélgetünk itt a hazafutásban. Most jönnek a hírek, de természetesen várjuk önöket is vissza, hiszen azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas világba kukkantunk bele általad, miközben nem győzünk gratulálni.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között! Mert Magyarország nyeri az olimpiát!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elefánt csontparti visszatérő az FTC Európa Liga keretében. Munkaegyeztetésen fogadta a köztársasági elnök a kormányfőt. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A sérülésből visszatérő Habib Majgát és az új igazolásait is nevezte a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszára. Az előző idényt szinte teljes egészében kihagyó középpályáson kívül a nemrég szerződtetett szlovák Matus Beró és a szerb Veljko Birmančević is bekerült a névsorba. Az FTC szeptember 17-én Glasgow-ban a Celtic ellen kezdi meg a főtáblás szereplését. Az idényben először csap össze a bajnoki címvédő és a Magyar Kupa győztes ma este. Az Eto FC és a Ferencváros győri mérkőzését a labdarúgó NB egy harmadik fordulójából halasztották el, és este 7:30-tól pótolják. A találkozó különlegessége, hogy ellenfélként először tér vissza Győrbe Borbély Balázs vezetőedző. Az Eto FTC rangadót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Októberben köszön el a bosnyák labdarúgó válogatottól Edin Dzeko. A nemzeti csapatban 2007-ben debütáló 40 esztendős középcsatár eddig 151-szer szerepelt címeres mezben, és 73-szor talált be. Dzeko a tervek szerint a svédek elleni hazai nemzetek ligája mérkőzésen búcsúzik a válogatottól. Minden magyar búcsúzott férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől. Marozsán Fábián három játszmában 6-4-6-4-6-2-re kapott ki a hazai közönség előtt játszó Michael Zsengtől, már a virradó íjjel. A nőknél Bondár Anna a második fordulóban az amerikai Madison Keys ellen lép pályára ma. Elhunyt Martos Győző, a Ferencváros örökös bajnok labdarúgója. Az FTC korábbi játékosa egy magyar bajnoki címet és 4 magyar kupa győzelmet nyert a csapattal, valamint részese volt az 1975-ben keg döntőt játszó együttesnek. Martos Győző 77 éves volt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4 szemközti munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. A találkozón Magyar Péter a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota a megbeszélés kapcsán közölte, A hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A miniszterelnök és az állam főmunkája a közjog vagy a diplomácia területén kiegészíti egymást. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, hogy a vállalat a célok mentén teljesülni tudjanak a célok. A cég a miniszterelnök bejelentésére reagált, miszerint a kormány újra gondolja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz, és a MOHU-MOL nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Minden ötödik tizenéves tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást az ENSZ gyermek alapjának jelentése szerint. Az UNICEF éveken át több földrészen, összesen 21 országban végzett felmérést, több ezer 12 és 17 évek közötti fiatal körében. Becslések szerint globálisan több 10 millió lehet az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma. Daganatos betegségekkel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílik kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A megnyitón Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elmondta, hogy a gyerekkori daganatos betegségek ma már 80%-ban gyógyíthatók. Hozzátette, a gyerek onkológia Magyarországon magas színvonalon áll, de ezt tovább kell fejleszteni, és ez fontos célja a jelenlegi kormánynak.
Közlekedés.
Baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Gábor Áron utcánál, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli-délnyugati tájakon számíthatunk. Többfelé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok jöhet, majd éjjel 14-19 fok valószínű. A folytatásban többnyire napos, kellemes idő várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, 15 óra 35 perc van, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, és vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilga 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berec Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián. Ez igaz?
Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekek, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
Annyi a hajó, igen.
Annyi a hajó. Igen. Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért azt gondolom egy másik fejtörés.
Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így igen, átfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot két felé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog. És
az meg valóban a hossza egy autó fölé lenyúlhat. És
pontosan, simán. Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságnál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom, megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csiga rendszerek,
ez a lézer hajó.
Ez a lézer, ugye?
Igen. Tehát most már
igen, tehát azóta, de azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonnál, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak. De mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez az a hajó, amit...
Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
Hát igen, általában minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
Igen, vannak egy igen, pár, valamik, igen. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg igen, az, igaz, az igen. Sem mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
Én nem gondolom, hogy én különleges lennék, és erre születtem. Szeretem, ezt meg lehet tanulni. Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés, tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
lesz
az ember.
Lesz belőle valami, igen.
Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntéshoz néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen kell.
Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy jön egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy tehát ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
De olyan tapasztalatokat.
De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk. Tehát ilyenkor kerültünk Jozovja Kadicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt 5-6-an, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abból is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanba, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
24.07-ben, ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
Igen, igen.
Nagyon érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a Split Öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból, 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
Tehát a kiégés.
Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távol lét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó
igen,
tud lenni.
Igen, 12-ben egész teljesen csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. Én nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták, ez a tisztában, hogy járhatsz rosszul, vagy jobban.
Nem, mert kevesebb lelke van, mint egy lónak.
De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a
van olyan, igen.
Teste alá?
Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sose sokat lenni, hogy a legrosszabb hajóval ne lehetne nyerni.
Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
Azt vinni kell.
Azt vinni kell.
Azt vinni kell.
Tehát az már úgymond a sajátod.
Igen, és abban le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Aha. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát ez nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
Most edzünk egyet.
Igen.
Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szálazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holcz Hauser Andrással, hogy Érti Mári is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést, összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berett Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág, meg lehet, hát hogy nálunk, nem
de
jön.
De azért ez azért egy világsport, tehát persze, azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt szó, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, meg szállítottad.
Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
Szóval ez nem könnyű. Viszont az ember, ahonnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát hogy nagy vagyont, ahogy így ezt nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Hát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
Azért mellett egy diplomát még így, mindezek a mellett az edzés munkában lehet összeszedtél a BGR-en.
Igen, szerettem volna mindig is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plenkezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha max erőt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, úgyhogy kimondjuk ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
Akkor a gerinc van igazán kitéve? Egy nagy...
Igen, az a gerincnek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, hogy azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
kilót. Igen, igen.
Hát a finom balansz akkor
azért. Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem esetleg sokat diétázom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog. Aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
Igen, az egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ölbölben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, vagy eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
Egy nap és két érem futam.
Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott, mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tétversenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, és 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
Van belőle már.
Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőségre a harmadikkal, most megint negyedik.
Párizsban is
negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
Igen.
És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de és komolyan, és miért csináltam magammal, és úgy voltam a medálrészen, hogy ez az éremfutam, hogy ez ilyen nincs. Ezt meg kell csinálnom. Ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy, az angol hogy megy, az ausztrál hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot minél jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abba a futamba, és akkor ugye a virtuális
átrendeződésben
8. voltam hirtelen. Mentem, hogy 8. De viszont az elsőtől a 8. szinte mindenki ugyanazon a ponton volt.
Döbbenet.
Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krájzba sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az mai napig nem tudom, hogy jött össze, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó. Tehát lehet érezni a hajót, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
Egy év állsz a hajóval.
Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, miben lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad az Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapköve lesz a Los Angeles-i
felkészülésem. Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
pontosan
megcsináltad.
Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a speedben a csapattal, mert fel kell készülni, 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
Tehát nagyon nem engeded el magad.
Nem engedem el magam. Aha, igen.
Okay.
Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát igyekszem, hogy ez ne így legyen.
És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja Los Angeles indulásodat?
Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglistának semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinten néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
Akkor azt kívánom, hogy nyugodtan készülhess Los Angelesre, minél tovább tartson ez a világbajnoki győzelem, ne csak 4 hónapig, hanem folytatólagosan, és írd tovább a magyar sporttörténelmet, ahogy most már egy fantasztikus új lapot, egy új fejezetet nyitottál ezzel a világbajnoki címmel.
Köszönöm szépen.
Szépen gratulálok.
Köszönöm
szépen, Vadnai Jonathan volt velünk, mi pedig itt a hazafutásban folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörre.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Hiába harcoltam, már nem vagy itt velem. Hiába számoltam az elmúlt éveket. Hová is bújhatnék, hol társam csak a magány? Hamis tűzben égtem, mégis újra rám találsz. Ha újra látom, hazudni vágyom, nem érdekel. Hol jár és kivel, úgy is jön, ha kell. Ha újra látom,
újra látom, hazudni vágyom, nem érdekel, hol jár és kivel, úgy is jön, ha kell. Ha újra látom,
sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 5 perc van, ez itt már a Nemzeti Sportkör, és három kitűnő kollégával folytatjuk. Balra jobbra Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Nyegge Balázs, a Nemzeti Sport labdarúgó rovatának munkatársa, és Álpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, egyben a mai műsorunk szerkesztője is. És mutatod a vendégbelépődet?
Nem az enyémet, ja, hanem akivel beszélgettél mostanáig.
Igen, nem ő itt hagyta, nem fogja kiengedni. Na nem baj, majd ha visszatalál.
Ha hallgatja akkor a rádiót, jöjjön vissza.
Igen, igen, Jonatán, akkor várunk vissza, mert itt hagytad a vendégbelépődet. Viszont ha már ezt szóba hoztuk, akkor azért hadd kérdezelek meg benneteket, hogy így ti alapvetően ahhoz, hogy egy tenger nélküli ország egyre inkább kezdi magát a világ színpadán oda tenni a különféle fajta vitorlázó versenyszámokban, akár Érdi Máriát, ugye Berett Zsomborra visszagondolunk, bár az a kategória már sajnos nincs, Érdi Máriát, vagy éppen most van a Jonatánt, persze, tehát most az olimpiai programról beszélünk, szóval ebben a tekintetben, tehát nem egy ilyen egyszeri véletlen dolog történt, hanem itt azt lehet látni, hogy ugye Vadnai fivérek gyakorlatilag az utánpótláson mindent megnyertek, amit meg lehetett, és szépen, szisztematikusan lépkednek. Egy olyan hajóosztályban, amiből a világon a legtöbb van. Tehát, hogy itt rettenetesen sokan vannak, és egy magyar vitorlázó versenyző világbajnok lesz olyan nemzetek előtt, például megelőzve a kétszeres olimpiai bajnokat is. Én még ezt így emészgetem, ti?
Hát mondjuk pusztán a Balatonon hajókázva ez
nem
hajókázva, persze, mert az is komoly, de azért az, nem lenne, az nyilvánvalóan nem lenne elég. De az, hogy ugye Berett is amikor világbajnok lett, meg amikor olimpiai ezüstérmes lett, hát nyilván akkor még olimpiai hajóosztály volt a Findingi is, de Berett is, Érdi Mária is, meg Vadna Jonatán is, hát azt mondom, a kalappal, tehát ez már tendencia, és szerencsére ott vagyunk, és hát Vadnai Párizsba is hajszálom múlt, hogy nem lett érmes.
Bizony.
Olimpián, de majd Los Angelesbe adott esetben lesz, nyilván ez függ, mint sok mindentől függ, ő ért hozzá, én nem, de én nagyon szurkolok nekik, szóval én gyakorló kékszala követő
igen,
is vagyok.
Vagyunk, és egy páran, igen.
És teljesen véletlenül, de teljesen véletlenül én tele vagyok vitorlázó ismerősökkel, tehát nem csak hobbi vitorlázó, hanem
komoly.
Hanem
túrahajók, vagy mindenféle?
Hát hajóter, tehát a 50-50 tervezőjétől kezdve Berett Zsombor volt edzőjéig, ezekkel én kapcsolatban voltam vagyok, úgyhogy én nagyon becsülöm ezt a balatoni medvéket, akik tengeri medvék, ha kell.
Hihetetlen. És hogy ennek a műfajnak ez a komplexitás, amit az ember úgy nem is gondol teljes egészében végig. Balázs, te szeretsz ilyen mélységekbe belegondolni. Tehát itt az időjárás jelentéstől a pillanatnyi időjárási intuíciókon át a brutális fizikai igénybevételig, amikor tényleg gyakorlatilag 200 körüli púzussal nyomják, ugye statikus izommal, aztán utána ennek pont az ellenkezője jön, és közben nincs két egyforma helyszín, hiszen még ugyanaz az öböl sem olyan, amilyen tegnap volt, mert egészen mások az időjárási körülmények.
Még a
Balatonon sem. És közben az ellenfelekre is figyelni kell, nem csak magadra. Azt
az érdemes lett volna, nem tudom, megkérdezted-e tőle, hogy figyele az ellenfelekre, de nekem van egy sanda gyanúm, hogy,
hát
hogy csak olyan, igen, de olyan tudat
rá
alatt.
Nem figyeltek?
De, hogy?
Hogy rá nem figyeltek?
Nem az, hanem hogy
tudod, hogy
mekkora energiát szentel az ellenfeleknek.
Hát azért kell, mert ugye ők mégiscsak egymás
igen,
ellen
igen, mert egy pályán.
Igen, Gós Hubert is figyel az ellenfelekre, de mégsem, mert akkor elvenné az energiát igen, a saját
munkájától. Igen, de egyébként nagyjából hasonló. Periférikusan. Igen, de amit érdemes itt talán mindenképpen hozzáfűzni, hogy egyrészt ugye itt van egy kötelezettség, egy emberi kötelezettség, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy navigare necessest, tehát hogy akkor ő akkor, tehát hogy ők magukévá teszik.
És ez a hajó kötelezettség?
Nem, hát kötelezettség, tehát hogy
azért a kérdés hallgató, hogy segíts te kicsit,
hogy hajózni muszáj. Így van. Tehát és ez azért megsüvegelendő.
De ebben ez nem egy magyar mondás, azt azért
az rendben
hozzá.
Van, de vonatkozik úgy általában véve az emberiségre. És akkor itt jön akkor a rákötés, hogy
de ilyen színvonalon? De ilyen magas színvonalon?
Nem, csak igen, hogy nehezített pályán mozog az, akinek nem adatik meg, hogy a földrajzi viszonyok segítségét a maga malmának a vizére hajtsa. Ez nagyon nyakateket volt. Tehát egyszerűen nem tud gyakorolni.
Na ezt most lefordítom. 250 nap külföldön, és plusz nagyjából egy hónapnyi utazás még ezen felül. Így tehát jön
igen.
ki az év?
De nem hajóval.
Na jó.
Tehát egy hónapnyi utazás, hogy oda menjen, hát visszajöjjön, a versenyhelyszíne utazzon, visszajön, stb. Tehát ezzel elmegy, mondhatni egy értékes hónap, és nagyjából 250 nap, amit távol tölt az otthonától, split jövőbe többnyire, vagy éppen a felkészülésnek egy más-más helyszínén. Azért ez kell hozzá eltökéltség.
Mindenképpen is tényleg nagy szeretettel gratulálunk, és hát fájó szívvel mondjuk, hogy Velencei tóban nem tudott volna fölkészülni, de most jelenleg a Dunában se nagyon szegény
Magyarország. Ott kevés vitorlás van.
Igen. Egy amúgy is, de igen, szóval hogy ez nem könnyű, viszont bár nincs olyan hangulatunk, de azért volt az ötletbőrzén egy című javaslat, hogy ő a vízen Ringo sztár.
Hát most már amennyire ring, igen.
Már amennyire sztár egy vitorlás. Ez a világbajnok azért sztár, de ring, hát a vitorlás azért...
Na jó, de hát ebben, tehát mivel versenyeznek itt azért, szóval nem hajókázás van, hanem gumá hasít.
Jó, de az egyébként egész hihetetlen, hogy azt hiszem 2 ponton belül van az első 5.
Ez így van.
Tehát
ez így van.
És ugye futamok után van egy úgynevezett éremfutam, egy medálrész, és ott jöttek ki pont úgy a dolgok, hogy tehát ebből az 5-ből bárki végül is beérhetett volna.
Az utolsó előtti futamon gyakorlatilag 8. volt még, igen. És nagyjából 8 versenyző majdnem ugyanazzal a pontszámmal állt.
Így van. Tehát ez a csillagoknak egy olyan állása volt, hogy ezt jó jel. Ezt van a Jonathan, remélem jó jelnek veszi.
Én is azt gondolom.
Mert itt a Jóisten is fogta a hajókötelet. Nem csak ő, de majd 2 év múlva is fogja így, mert ebből nyilván itt ez nem jelenthető ki, hogy most egy világbajnok az olimpiai bajnok, hiszen Beret is csak, idézőjelben csak ezüstérmes volt, Érdi Mári pedig még nem is volt olimpián dobogón, de annyit, hogy dobogón végezzen, annyit feltétlenül tud, és mondjuk vitorlázásba azért nem dobálják hozzánk az olimpiai érmeket, mert a Detre fivéreken meg Berecen kívül ugye nem volt példa, és azért az olimpia már elég régóta létezik. Annyira régen, hogy még tengerünk is volt, amikor ugye indult az egész, de most már nincs.
Bizonytalan vizekre elvesztünk, innen inkább jöjjünk egy kicsit vissza.
Hát biztos vizekre elvesztünk, nincs tengerünk, kész.
Most már igen, de a tematika az egy picit, ha itt a történelmet is előveszünk, inkább hagyjuk. Viszont az tény ugye, hogy jövőre, és már nem is olyan belátható távolságon túl van ez a következő kvalifikációs világbajnokság, úgyhogy szívből kívánjuk neki, hogy tartsa meg ezt a VB címet minél tovább, ne csak arra 4 hónapra.
A kvóta az nem kérdéses, mondjuk.
És aztán pedig nyugodtan készülhessen a Los Angeles-i olimpiára, és ahogy mondtam, írja tovább ezt a gyönyörű történelmet, mert ez valóban egy új fejezet, úgyhogy szívből gratulálunk. És az öröm után sajnos említést kell tennünk egy szomorú eseményről is, hiszen életének 77. évében elhunyt Martos Győző, a Ferencvárosi Tornaklub örökös bajnok labdarúgója. Vele kapcsolatban, hogy a legfontosabbat említsük, ugye magyar bajnoki címet, 4 magyar népköztársasági kupa győzelmet ünnepelhetett a Ferencváros játékosaként, valamint tagja volt az 1975-ben a Dinamo Kijev elleni kegdöntőt játszó csapatnak, és hát természetesen nyilván számos kitűnő eredmény lenne még említhető, hát szomorúan hallottuk.
Ugye a legenda, hogy Blohin az aranylabdás mondta, hogy nagyon szeret futballozni, és Lubickolapályán, de Martos Győző az álmaiban ne jöjjön elő, mert a labdába se ér mellette, és a legnehezebb dolga van, úgyhogy én gyerekkoromban ez az első emlékem róla.
Martos a Blohin
ő volt a Blohin ölő.
És ugye ez nem a kegdöntőre vonatkozott, a hanem nem, a 77-es világbajnoki selejtezőre.
Úgyhogy egy szenzációs játékosot én sajnos meg keveset láttam játszani, de meccseken találkoztunk, mert még dolgozott MLS ellenőrként, vagy mérkőzés ellenőrként, és mindig egy nagyon jó kedélyű, egy vidám ember volt, és úgyhogy nagy a szomorúság. Volt néhány évvel ezelőtt egy ferencvárosi edző hunyt el, és kellett véleményt gyűjteni, és akkor fölhívtam Győző bácsit, és mondta, hogy igen, szomorú vagyok a halálhír miatt, de ez nem edző volt, hanem egy tornatanár. Fogalma nem volt a futball, úgyhogy szerintem ne engem hívjál, mondta nekem Győző, úgyhogy nem is mondom az edzőt.
Szóval nem csomagoltak
be akkor. Nem csomagoltak, ez nem edző volt, hanem tornatanár.
Ez nem szerepelt akkor.
Ez nem szerepelt a nekrologban kivételesen.
Nekem az jut eszembe.
Úgyhogy szenzációs játékos, óriási figura volt, és imádtuk, és gyászol a magyar futball, és ugye ma Ferencváros mérkőzést játszik, úgyhogy
biztos vagyok biztos benne, hogy gyászolat lesz, még akkor is, hogy Győrben van. Nekem két dolog jut eszembe Martosról, egyrészt az, hogy ő relatíve későn futotta ki magát, mert viszont sokáig tartott a pályafutása, mert bőven 30 fölött még Belgiumban, még kegben 4 között volt a Watersey csapatában, meg belga kupát nyert, tehát ki tud, hát persze bőven 30 fölött, mert 30 alatt nem is szerződhetett külföldre, ugye akkor szokás joga szerint, de nekem van egy gyerekkori barátom, Fradi szurkoló persze, és ő szokta mindig írogatni, amikor még Makrekis még a Fradiba volt, és hát 10-ből 9 beadás ugye a lelátóra, és akkor mindig írta, hogy ezt Martos azért nem odarúgta volna. Tehát Martos egy fantasztikusan jól beadó szélső védő volt, és ez akkor sem volt annyira, sokkal gyakoribb volt, mint ma, de akkor sem volt ez annyira gyakori, hogy a szélső védők rugó technikája ilyen legyen. Ehhez képest a válogatottba, ugye Baróti, hát eleve már viszonylag idősen, 27 éves voltam, amikor először válogatott lett Baróti Lajosnál, de ott sem például az argentin VB-n Török Péter volt a kezdő jobb hátvéd, aki szintén nagyon jó futballista volt a Vasasból. Aztán Mészőnél 82-be ott már inkább Martos
játszott,
az alapcsap, de azért játszott, mert az alapcsapat, amelyik az argentinok ellen játszott az első meccsen, abban ő nem volt benne, és utána persze cserégetett Baróti össze-vissza, mert az első meccsen kikaptunk, meg el lett ütve a két legnagyobb sztárunk. 82-ben már ő volt az első számú jobb hátvéd, de akkor is ott volt Szántó Gábor, és volt, hogy ő játszott a valamelyik selejtezőben. De
úgy volt 34-szeres válogatott, hogy két VB-n játszott. Két kívánjuk minden utódjának.
Amiről mondjuk Metzelder, azt hiszem úgy volt 15-szörös válogatott, hogy a 15-ből azt hiszem 13 meccset világbajnokságon játszott. Most ez jut eszembe róla, miközben sérült volt a köztelepben.
Nekem Metzelder nem jutott volna eszembe Martosról.
Nem csak az, hogy ennyire minimalizálni nem lehet a nem VB-n játszott válogatott meccsek számát. De Martos egy korszaknak egy abszolút meghatározó. Martos Bálint. Tehát ez így, mintha Bálint. Mintha Bálint lenne a keresztneve, ami egyébként lehetne keresztneve, de ő Győző. Martos Bálint, tehát a Fradi az gyakorlatilag megingathatatlanul így kezdődött x éven keresztül. És nem nagyon vezettek ott a bal oldalon támadást az ellenfelek. Már a Fradi jobb oldalán. Akkor tájt.
Az emlékeinkben szerinted Banás azért is maradtak meg ezek a korszakalkotó egyéniségek, mert valóban korszakalkotók voltak, vagy kevesebb volt az impulzus?
Mind a kettő, de mindenképpen az van, hogy nem véletlen, hogy kik maradnak meg, mert éppen azon gondolkoztam, hogy mik ezek az impulzusok, amiket itt hallok magam körül, úgyhogy én már őt nem láttam játszani, és csak és kizárólag hallottam arról, hogy ő milyen figura Igen. volt. És hát ahhoz, hogy halljon valakiről egy olyan ember, aki nem láthatta effektíve egyszerűen, és nincs róla első kézből saját értékítélete, ott akkor azért kell lenni egy bizonyos nívónak, egy fix teljesítménynek, hogy átüsse ezt a szintet, tehát ez abszolút így van. És egyébként én is így elkezdtem még itt az adását gondolkodni, hogy akkor hogy került, vagy mint került a látóterembe, és emlékszem, hogy nekem nagyapám mondta, és ez egy nagyon konkrét emlékem, mert ugye hát ez a 86-os VB, de amikor kikaptunk a Szovjetuniót, akkor nagyon ki volt. És akkor emlékszem, hogy akkor ő Martós Győzőt hozta föl, hogy lehetséges ez, nem sokkal Martós Győző válogatott beli szereplését követően, tehát ugye gyerekként azért azt nem fogtam föl, de most már úgy összerakom a dimenziókat az évek során. Tehát, hogy ez elképzelhetetlen lett volna, és annyira dühöngött azon a meccsen, és az volt a konklúziója, hogy ez Martos Győzővel nem fordulhatott volna. És akkor fogalmam nem volt, ki ez a Martos
Mondjuk
Győző.
Mondjuk nem is fordult.
Na, de ugye pont ez a blohinölő szituáció, amit akkor én még nem fogtam fel, az aztán később raktam össze, hogy ki az a Martos Győző? Érted, gyerek?
Ki az a blohin?
Igen, hát jó, igen.
Belanovölő. Igen. Maximum. Belanovölő is ott volt, csak nem a pályán. Egyébként az a legszebb az egészben, hogy abban az évben, amikor bajnok lett 76-ban, amikor 9 év után bajnok, vagy 7 év után bajnok lett a Fradi, akkor ugye minden évben volt a Toldi Vándor díj, amit az év legjobbja. Azt a Martos kapta, de abban a csapatban Nyilasi volt, Ebedli volt, Bálint, tehát meg Magyar Pista, Pusztai, tehát tele volt válogatottakkal, Martos is. Később az lett, de Martos akkor még nem volt válogatott, és Martos lett abban az évben a jobb hátvéd, amikor 7 év után bajnok lett a Ferencváros. Ez azért a csapaton, vagy a csapat hierarchián belül elfoglalt helyét, meg a klubon belül elfoglalt helyét azért viszonylag jól jelzi Martos Győzőnek.
Hát akkor tisztelettel emlékezünk Martos Győzőre, és ugye már szóba hoztátok azt, hogy ma biztosan lesz majd megemlékezés, hiszen a Ferencváros pályára lép, úgyhogy...
Vasárnap is.
Tudom, biztos. Bizonyosan, de hát ez ma a legfrissebb.
Akkor az Újpest.
Meg akkor hazai pálya, nem?
Akkor az Újpest érkezik a Grupa Arénába, és Győző mindig ott volt ezeken a meccseken.
Uh-huh. Egészen de biztos, hogy akkor
igen,
is
ott volt. Ha nem dolgozott, akkor... És ugye a sportvezető is volt, hogy a Volánban a sportvezető, ami ugye a Volánban ment át a tesi tanár miatt, és a Budapesti Labdarúgó Szövetségnek is volt az elnöke, úgyhogy nem egy hétköznapi futballista volt.
Ő volt Grosics után, nem a Volán elnöke talán.
Hát a időben biztos, hogy nagyon, szerintem Grosics idejébe került oda játékosként,
igen, az biztos,
és aztán igen, lehet, hogy
Hát tisztelettel emlékezünk mi is Martos Győző fantasztikus pályafutására, és hát a családnak is legjobbakat kívánjunk, nyugodjon békében. Folytassuk akkor azzal, ami a mai nap egyik legizgalmasabb hazai eseménye lesz, mert hogy egy ilyen igazi szembenézés következik el a volt csapatommal, ugye 19:30 perctől a labdarúgó NB1-ben egy pótlólagos mérkőzésen találkozik majd ugye az Eto és a Ferencváros, hát ugye mondanom se kell, hogy a bajnoki ezüstérmes a kupagyőztes ellen, és hát az igazán pikáns elemét nyilván az adja ennek a találkozónak, hogy Vorbély Balázs játszik, illetve pontosabban vezényli azt a Ferencvárost, amelyik csapatot néhány hónappal korábban a bajnoki címig vitte, úgyhogy milyen, nem tudom, lesznek-e közjátékok szerintetek? Lesz-e fügykoncert, lesz-e ez, lesz-e az, és a végén persze természetesen a legérdekesebb kérdés a taktikai csata.
Szerintem sajnos lesz, mert a győri közönséget nagyon rosszul érintette, ahogy távozott. Ugye a mai Nemzeti Sportban is taglalja az Győrhöz köthető kollégánk, hogy ugye májusban a Eto szurkolók a levegőbe dobták a bajnoki címet nyerő csapat vezetőedzőjét, aki akkor még utalt rá, hogy szeretne maradni, szívesen marad, és ugye a Bajnokok Ligájában is az Eto kispadján szeretné ülni, és aztán tulajdonképpen egy-két napon belül kiderült, hogy a legnagyobb riválishoz igazol, amit én kívülállóként abszolút elfogadok, hiszen van a Fradihoz kötődése, dolgozott ott, közismert a jó kapcsolat a Hajnal Tamással, ők játszottak külföldön együtt, és azért azért a Fradi mégis a Fradi, de ő volt az, aki le tudta győzni a Fradit, úgyhogy egyébként ez összességében kívülről nézve hangsúlyozom, ez a Fradinak egy zseniális húzása volt, hogy szerzel egy kiváló edzőt, úgyhogy nagyon meggyengíted a legyőződet. Igen, igen. Csak hogy még egy kis győzőt bele tudtam véletlenül. Szóval, ahogy maga erősítette a Fradi magát, meggyengítette a Győrt nagyon, és szerintem egy belső konfliktust okozott, és ezt szerintem érzik a győri nézők, és a bajnoki cím miatt szerintem az egy nagyon kedves emlék lesz nekik, de én azt gondolom, hogy ma nem lesz barátságos a fogadtatás, attól tartok, és egyébként sajnálnám, mert ettől függetlenül tudom, hogy a vezetőedzőnek fontos az Eto'o, és neki az egy óriási lépés volt, nagy lehetőség volt, ő ezt nem fogja elfelejteni soha a klubnak, neki a klub mindig fontos marad, és a győri szurkolók is, de Fradinak nem lehetett nemet mondani, én ezt elfogadom, az Eto'o szurkolók nem fogadják el, úgyhogy ja, hát ez van, nehéz ügy, úgyhogy én tartok a fogadtatástól, de remélem, hogy aztán nem lesz.
De figyelj, hogyha bizonyos keretek között marad,
kordában tartani.
Igen, de a bizonyos keretek között marad, mert az fogott meg, hogy úgy kezdted, hogy sajnos. Szerintem annyira nem problematikus, ha egy futballmeccsen egy ilyen rivalizálás előjön. Tehát a futball szenvedélyről szól, szerintem ebben semmi nincs. Állni kell bizonyos mértékig, mert állni kell, mert akkor is az van, hogy a legnagyobb riválishoz ment el, szíve joga, megteheti, a szurkolóknak is szíve joga, hogy ez nem tetszik nekik, szívejoguk tiltakozni ellene, a mérték az, ami meghatározza ezt, hogy meddig mondjuk úgy a futball berkein belül marad.
Nyilván ez az első eset. Tehát
megdobálni nem kell.
Az a minimum.
De miért fütyülött ki, akivel májusban bajnok lett?
Azért, mert és szurkolóként mondom ezt, és nem hangsúlyozom, nem vagyok sem Eto'os, sem Ferencváros elkötelezettségű, de szurkolóként abszolút megértem azt a lélektant, hogy van egy edző, aki sikereket ér el, de utána egy olyan lépést tesz, ami fájdalmat okoz annak, akivel ezt megtette. Tehát gondolj bele, egy párkapcsolatban is lehet surlódás akkor, hogyha az egyik fél úgy bontja fel a kapcsolatot, hogy a másik még nem szeretné. Tehát ez szerintem érthető, hogy
indulatot... És utána megy és kifütyülik.
Igen, de egy másik. Igen.
Jó, de hát nem példa nélküli, tehát városidiválisokhoz igazoló játékosokat, edzőket.
Én csak azt mondom, hogy én meg tudom érteni, és el is fogadom azt, hogyha a győri szurkolók nem tetszésüket kifejezik bizonyos határig.
Persze, én is értem, de nekem ez akkor is sajnos, abszolút, én kitartok a kis sajnosom mellett. Nyilván José Mourinho az Interből a Real Madridba ment, nem a legnagyobb riválishoz, de amikor a Róma edzőjeként visszatért, akkor 80 ezer ember a San Siroban megtapsolt, és felirat volt, hogy újra itthon vagy, és üdvözlünk itthon, és vastas volt, és másik percben azon a gólt rugott neki az Inter, de mindegy, ez egy részletkérdés, de nem a nagy riválishoz ment, ezt értem. De én viszont szurkoló vagyok, én az Inter szurkolója vagyok, és amikor Inter Parma mérkőzésen, Parma 41 éves kapusa, Buffon, beállt a kapuba, és fütyült a San Siro, én szégyeltem magam, hogy oké, hogy Juventusban volt a legnagyobb ellenfelünk 20 évig, de most már 40 évesen a Pármába véd másodosztályba. Na de én meg akarom tapsolni, mert elismerem a karrierjét. Elismerem a karrierjét, és nem fütyüljen már ki, mert méltatlan. De azért, mert szurkoló vagyok, azért ne legyek gyökér. Ez egy saját szemben, ez egy elvárásom volt.
De ez az, hogy te viszont nem várhatod el a Juve-ba. Tehát, hogy nem homogén a stadion összetétel, tehát biztos volt, aki egyébként nem fütyülte ki. Ha te ott voltál a stadionban?
Akkor
tehát
nem.
Az, de ha ott lettél volna a stadionban, akkor megtetted volna, hogy te tapsolsz.
Te
igen.
Például,
ha te lévő Giorgio vagy nem tudom, Tibi, tök mindegy, hogy a
Tibi fütyül. A Tibi fütyül. Az igaz. Ferdinand is. Te nem fütyüljél. Nem kell fütyülni.
Szabályozni nem tudod.
Méltatlan.
Jó. Ezzel együtt, azt rögzítsük, hogy Borbély
Balázs. Figo, tök oké, azt értem.
Borbély Balázs természetesen most nem lenne a Ferencváros edzője, ha győrrel nem lett volna bajnok. Tehát azért van egy ilyen összefüggés is, mert mert ugyan nem felső polcos, de, sem, de legalább középső.
Nem lett volna korábban a Fradiban?
Ja, világos, mert ugye azt tudjuk, hogy a Borbé nem a semmiből érkezett Győrbe, hanem többek között ugye volt a Ferencváros utánpótlásában. Én kicsit csodálkoztam, amikor Borbé Balázs landolt a Fradinál, de így utólag azt mondom, hogy egyébként egy kézenfekvő és jó, most persze csak ferencvárosi szemszögből
csak nézve. Hogy kézenfekvő, ez a lehető legjobb.
A lehető legjobb döntés, aztán a Győr addig szomorkodott az edzői elvesztésen, ugye 4 legjobb játékosát is eladta a következő 1-2 hónapban, tehát itt most már nem Borbé Balázs a vérvesztesé.
És körülnéztek Győr Moson-Sopron megyében,
és hoztak egy
Igen, és ezek után
Efraim
megjött. De egyébként rögzítsük, hogy a Győr ehhez képest a bajnokságban, rendben van, és mindenki mondja, hogy oda Fradi a bajnokságban. Fradi, ha megnyeri a két elmaradt meccsét, akkor az első helyen áll. Tehát tehát a vesztett pontok tekintetében egyébként a Fradi az első ebbe a bajnokságba. És ma olvastam valami hozzászólásban, hogy hát ez a Fradi, és ott van, hogy Paks Fradi 4-2. Na de jó Isten, hát ezen kívül játszottak 3 bajnokit, meg 8 Európa Liga meccset, és egyetlen vereségük sincs ezen a 11.
Igen, és mennyire fontos volt az Európa Liga.
Na, eddig beszélgettünk a fogadtatásnak a mélységéről, most már Leo belekezdett itt az esélyek latolgatásába.
Bocsánat, is, Zsuzsit, helyén való az a füty, akkor most tegyél igazságot, légy szíves.
Egy kis
Somogyi kontra gyengébe.
Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. Én nem azt mondom, hogy helyén való.
Én is.
Egyet értek azzal, hogy nyilvánvalóan egy bajnoki címig egy csapatot vezető edzőtnek jár a taps, de azért azt a fájdalmat is valamilyen szinte föl kell dolgozni, hogy de már nem minket irányít. Tehát, hogy már az legnagyobb riválisunkat irányítja. Tehát, ha itt lenne, akkor még jobban megtapsolnám nyilvánvalóan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez vérmérséklet kérdése, azzal értek egyet, hogy ezt keretek között kell tartani.
Kivonuláskor kifütyülik, aztán hagyják békébe élni és szurkoljanak a csapatuknak.
Igen, ez nagyjából így van. Nagyjából nincs azon, a keretek között kell ezt a dolgot tartani. Az érzelmeket nyilván a labdarúgó mérkőzésen azért általában kiszokták engedni, de mindezt kulturált keretek között. Úgyhogy rövidesen folytatjuk majd 3 kulturált fantasztikus úriember a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A bajnok és a trombitorló első összecsapása az idényben. Zöld-fehér rangadó, átalakult keretekkel. A Fradi nemzetközi kupa menetelése még hátráltató tényező lehet az elhalasztott mérkőzésen. Győr-Ferencváros, labdarúgó bajnoki találkozó élőben, ma 19:30-től a Nemzeti Sportrádióban.
Hétről hétre különleges vendégek.
És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elhunyt Martos Győző, a Ferencváros örökös bajnok labdarúgója. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A sérülésből visszatérő Habib Majgát és az új igazolásait is nevezte a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszára. Az előző idényt szinte teljes egészében kihagyó középpályáson kívül a nemrég szerződtetett szlovák Matus Beró és a szerb Veljko Birmančević is bekerült a névsorba. Az FTC szeptember 17-én Glasgow-ban a Celtic ellen kezdi meg a főtáblás szereplését. Az ETE Brazil még a Kisvárda bosnyák válogatott labdarúgóval erősített. Az NB1 utolsó helyén álló zalaegerszegiekhez 2+1 évre kötelezte el magát a legutóbb a szaudi bajnokságban játszó középcsatár Mateusz Machado. A szintén élvonalbeli Kisvárda pedig a korábban norvég bajnokságot nyert középhátvédet Beszim Serbecsicset szerződtette. Légiósok nélkül megfiatalított kerettel készül az Üzbegisztán elleni barátságos mérkőzésekre a férfi futszal válogatott. Sergio Mujor szövetségi kapitány 3 újoncot, Tarnóci Marcelt, Magyari Csabát és Pap Ábelt hívta be az szeptember 17-i és 19-i budaörsi találkozóra. Minden magyar búcsúzott férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől. Marozsán Fábián 3 játszmában 6-4-6-4-6-2-re kapott ki a hazai közönség előtt játszó Michael Zsengtől már a virradó éjjel. A nőknél Bondár Anna a második fordulóban az amerikai Madison Keys ellen lép pályára ma este. Elhunyt Martos Győző, a Ferencváros örökös bajnok labdarúgója. Az FTC korábbi játékosa egy magyar bajnoki címet és 4 magyar kupa győzelmet nyert a csapattal, valamint részese volt az 1975-ben Keg döntőt játszó együttesnek. Martos Győző 77 éves volt.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett, egykori állami gondozottak megsegítésére használ fel a Szociális és Családügyi Minisztérium. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón, szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Hozzátette, a múlt héten, 2 héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe, további mintegy 100 000 köbméter kő bedolgozása a hosszú távú megoldás érdekében. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület Tiszás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítványokról. Tiltakozik a palack visszaváltások készpénzes kifizetésének tervezett megszüntetése ellen, a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinet vezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. A Mohu néhány napja közölte, hogy a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják. Az italcsomag automatáknál.
Közlekedés.
Baleset történt a fővárosban a 20. kerületi Szent Lőrinci úton, befelé a Köves út előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Napközben északnyugat felől beborul az ég, de csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A legtöbb napsütésre a déli, délnyugati tájakon számíthatunk. Több felé megélénkül a szél. Délután 26-31 fok jöhet, majd éjjel 14-19 fok valószínű. A folytatásban többnyire napos, kellemes idő várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Somogyi Zsolttal, Pap István és Gyenge Balázssal. És ugye ott hagytuk az imént abba, hogy a mai mérkőzés azon túlmenően, hogy ugye a kispadok szemszögéből mindenképpen pikáns lesz, azért azt nem beséztük ki még alaposan, hogy vajon hogy fog kinézni. Tehát könnyű, nehéz fejezet tulajdonképpen, amikor az ember a saját bajnoki címet nyerő csapata ellen készíti az új csapatát, tehát a Ferencváros készítem fel. Ha nem is teljesen ugye azon győr ellen, de egy meggyengült győr ellen, amivel egyébként bajnoki címet nyertem.
Hát azért persze a pályán lévő győriek nagy részével Borbély Balázs dolgozott együtt. Nyilván egyszerűbb dolga lenne ebből a szempontból, hogyha Vitális Tóth vagy Ben Buáli ellen kéne felkészíteni, egyébként meg nem lenne egyszerű nem, dolga, mert azok azért jellemzően jobb, vagy Csinger, ezek jellemzően egy picivel jobb futballisták, mint akik most Juárez rendelkezésére állnak. Ezzel együtt nyilván ezen már túl vagyunk, mert Borbé már nyilván felkészítette a Ferencvárost, itt már a pályára lépőkön lesz majd a hangsúly. Ugye persze magyar bajnoki meccsről beszélünk, tehát akkor nem az a Ferencváros lesz majd pályán, amelyik oly nagyszerűen vette az Európa Liga akadályokat. Kérdés, hogy kik lesznek a klub magyarjai, de azért itt annyit javult a helyzet, ugye egyrészt Korbő magyarnak számít változatlanul, másrészt azért Nagy Olivérrel és Lisztessel azt gondolom, hogy most viszonylag ütőképes magyarokra számíthat Borbé Balázs, nyilván ott van Dibusz is, és akkor innentől meg még mondjuk Nagy Ádám, és akkor innentől meg is van a kezdőben, még ötvös, a sérült ötvös nélkül is megvan azért egy ütőképes magyar társaság, de hát ettől még itt nagyon-nagyon pontokat veszítgetni már nem nagyon kéne a Ferencvárosnak, hogyha nem akar leszakadni, mert a bajnoki tabellára azért most még nem nagyon szívesen néznek rá, szerintem az Ötfehérek, de mondjuk, ha ma tudnának nyerni, akkor már mindjárt jobb a leányzó fekvése, de ez nem lesz olyan nagyon egyszerű.
Meg arra is beszélve, ugye, hogy most itt az év elején, amikor szóba került, hogy ha ugye ez a bajnoki cím megvan, akkor a mostani ugye BL selejtezőket látva talán a BL főtáblára jutás sem lett volna reménytelen.
De azon már túl vagyunk. Az...
Nem, ez most nem erről beszélek, hanem a következő évről, amit tehát nem elkótya vetélném akár az ősz folyamán is annak a lehetőségét, hogy a bajnoki cím közelében maradjon a Ferencváros, az több, mint fontos, hiszen látjuk, hogy mekkora különbség lehetett volna adott esetben, ha ő indul ugye a bajnokok ligája sorozatában. Ki nyeri a mai mérkőzést?
A szurkoló.
Összekezdő úr?
Igen.
Kifütyültek magukat, és
kifütyültük magukat.
Igen.
Sokszor kapom ezt a kérdést, és mindig próbálom azt az ostobaságot mondani, hogy ugye mi arra szerződtünk, hogy megpróbáljuk megírni, hogy mi volt a mérkőzésen. Ugye ez majd az internetes kiadásban és honlapi újságban szeretnénk részletesen, hogy mi volt a mérkőzésen, uh-huh. mi lett az eredmény, és kik rúgták a gólokat. Néha ezt is eltévesztjük. Tehát, hogy viszont az, hogy mi lesz, az egy teljesen másik műfaj. Az a gömb, ilyen füste,
meg azért izé. Nem, mert egyébként tehát, nem, ezek a műsorok akkor nem léteznének, ami esélylatok.
Csapatban, ahol mindenki mond egy meccset, és a szelvény árát azt fizeti, akinek rossz a tipje, ott mindig fizettek, tehát én még egy mérkőzést el nem találtam kíváncsiságból
se. Fordítsuk le ezt akkor.
Tehát a mérkőzést a Ferencváros nyeri. Én ezt gondolom, illetve, hogy vagy a Győr.
Vagy egy. Jó, nem, hát ez egyébként akkor nem lenne létjogosultsága ezeknek a beszélgetős, elemzős, beharangozós műsoroknak.
Jó, de hogy mi az, hogy ki nyeri?
Vagy... Hát ez természetesen arra vonatkozott, hogy nagyjából ennek a taktikai csatának ilyen szempontból a végén kijöhet ki jobban. Nyilván egy egészen más helyzet most ez, mint amikor tavaly nézett farkas szemet egymással a Ferencváros.
Én úgy gondolom akkor, hogy meggyengült a Győr annyira, hogy... A hazai pálya előnyét élvező Borbély Balázs már a vendégkispadról győzelemre vezeti a Ferencvárost.
Balázs?
3-1-es.
Még ezt is hozzáteszem. Ilyet már nem is kérdeztem, úgyhogy ez már extra.
Na. Próbálok a kedvedben járni.
Köszönöm, sikerült.
Jó, hát majd akkor utána. Majd...
Helyes bicsé, kérlek.
Ez mit a műsor, úgyhogy most akkor...
Jó,
akkor 1-3.
Jó, akkor 2-0. A Győrnek.
Tessék, ez egy rendesen bemondtad az ellenkezőjét.
De, hát ilyenkor mindig érdemes, már csak a vitaműsor jellege miatt is az ördög ügyvédje szerepét gyorsan magára ölteni az embernek.
Ez egyik tapsol, a másik mondja. Fütyül, persze, az persze, egyik három, egy a
persze,
másik.
Mert igazából, hogyha most elvonatkoztatunk ettől, akkor most mi a lényeg, hogy a mérkőzésről beszélünk, vagy itt a...
Arról beszélünk, hogy valóban ez a két szakember, ugye két szakvezető, hogyan készülhet erre a csatára? Nyilván azokkal az extrákkal megspékelve, aminek a nyomását mindenki érzi, igen. Hogy ez egy különleges élethelyzet.
Igen, viszont én nagyon szívesen annak, vagy legszívesebben azt emelném ki erről ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy viszonylag ritka, hogy ilyen érdeklődést váltson ki egy meccs, és ráadásul ne felejtsük, most ez egy ilyen hétközi meccs, tehát még ráadásul nem is hétvégére jut, mert bár volt és van is fejlődés a magyar klub futballban, ilyen szintű rivalizálást a Fradi Újpest mellett, ami egyébként azért van rivalizálás, mert volt, mert egyébként most itt a két...
Meg lesz
két,
vasárnap.
Igen, de a két klub eredmény sorát tekintve gyakorlatilag ez megszűnt, de akkor is az, hogy most egy ilyen rivalizálás kialakult, az kifejezetten üdvözítő és jót tesz a magyar klubfutballnak, mert az a személyes meglátásom, hogy az kifejezetten ártalmas az összképet tekintve, hogyha vízfejű a bajnokság, és csak a Ferencváros az egyeduralkodó. Most tök mindegy, hogy a Fradi, ha egy persze, csapat az egyeduralkodó. Na most itt ebbe a millióbe érkezett meg egy olyan győr, amelyik láthatóan fel tudta venni a versenyt, és egyelőre azért még nagyon az idény elején vagyunk, de talán csak nem sor, jó, de csak nem sorvad el teljesen. Egyébként nagyon sok olyat látunk, hogy kisebb költségvetésű kluboknak van egy-két jó kifutott éve, és talán nem tudnak megragadni ezen a szinten. Ennek egyébként az egyik folyamánya az, hogy egyébként a nemzetközi kupákban ez a csapat már nem tudott úgy helytállni, mint ahogy egyébként, hogyha a tavasszal látott Győrt emeltük volna be ebbe az időszakba, akkor...
Ezek ellen,
akkor most BL főtáblás
lenne. De minimum lenne. Európa Liga.
Igen, így van, persze. Így van. Na, de hogy most itt mégiscsak akkor is van egyfajta jó értelembe vett feszültség, ami kell a versenyhelyzethez. És ebből a szempontból nem mondom, hogy indiferens, hogy mi lesz a végeredmény a meccsen, de jót tesz úgy általában véve az egész futballmilliónek.
Mert ez azt jelenti, hogy emelkedik a bajnokság
színvonala. És így jót tenne a győri győzelem.
Arról nem is beszélve.
Hát igen. Most nem tudom, mennyire emelkedik a bajnokság színvonala, mert szerintem viszonylag tetten érhető, hogy a nyári bizonytalanságban a klubok elkezdtek kiárusítani, hogy a kieső bevételeket játékos eladásból megpróbálják behozni. Ez szinte minden klubra igaz, mondjuk az Újpestre pont nem, tehát az Újpestnek ilyen értelemben ez egy esélyt ad az előttünk álló idényre, és te például a Győr ezt a pénzt egyébként gond nélkül, sőt ennél többet megkereshetett volna, hogyha nem árusít ki, hanem megcélozza a Bajnokok Ligáját, de nem ezt tették, kicsit haragszom rájuk emiatt, biztos meg volt rá az okuk, nem tudom, nem látok a kulisszák mögé. Hát a Fradinak annyi a szerencséje, hogy a Fradinak annyira bőkerete volt, meg annyian voltak, hogy így, hogy eladtak összesen már legalább 8-10 ember, de hát abból valójában egy kettőnél több nem ért annyit, hogy ne lehetett volna gond nélkül megválni tőlük. Így a Fradi még így is ütőképes maradt, és az már Borbé Balázs munkáját dicséri, hogy mondjuk egy Korbuból abszolút kulcsember tudott pillanatok alatt építeni, hogy talált egy fiatal jobb hátvédet a csapatnak, aki ráadásul magyar is, hogy Lisztes Krisztiánba valami csodálatos módon önbizalmat csepegtetett, mert annak is azért hiány volt edzője, az elmúlt évek.
Edzője volt az utánpótlásban, és ezért például miatt a jó döntés volt.
Így van, és még az is lehet, amit egy évvel ezelőtt elképzelni sem tudtam, hogy Lisztest visszanyeri a magyar futball, mert most már tényleg komoly életjeleket mutatott. Igen. Az elmúlt két meccsen, mert két remek gólt szerzett, és így tovább, tehát nem a Fradi miatt feltétlenül.
Érdekes mondani, nekem Pakson tetszett a legjobban. Ott szenzációsan játszott. Ott látod, hogy nagyon, én akkor már nagyon örültem, és bíztam ebben.
Jó, persze, majd nyugtával dicsérjük a napot, de mostani állás szerint még akár az is lehet, hogy az a Lisztes, amelyiket megvette a Frankfurt, hogy az a Lisztes, vagy azt a Lisztest visszanyeri a Fradi. Na mindegy, ez mind külön-külön Borbély Balázs érdeme.
És a nemzetközi kupában, ha figyelted, megcserélte Kadut és Odovert, és hátra vitte Balbekbe, kb. Befejező persze, támadó Kadu, brazil cselgép, és nagyon jól működik.
És oda milyen normálisan néz ki az utóbbi időben, aki, hát ha valaki mondjuk kín embere, akkor az mondjuk oda Kanikovszki, vagy nyilván a másik, de oda a honfitársa Kanikovszki, meg volt játékosa, aki ugye azóta már nincs a Fradiba.
De Kadu teljesen jó ezen a poszt, megy föl a támadásokhoz.
Kadu extra.
A szenzációs, hogy milyen pozíciót talált neki.
És ha kell, akkor leveszi Mohamed Salát is a pályáról, mint láttuk. Mert jó, ez is összejön.
De olyannyira, hogy a kinti meccsen, amikor Borbély Balázs látta, hogy Mohamed Salá semmiféle veszélyt nem jelent a Ferencvárosra, mert a Trabzonspor minden valamire való veszélyesebb támadása a másik oldalon futott. Szívbaj nélkül lecserítek adót, úgyhogy oda-oda ott maradt. Tehát oda elég egy ember, és igen, behozta Osvátot, hogy inkább a túloldalon legyenek ketten.
Tehát ez megint azt gondolom, hogy Borbély Balázsnak nem csak a remek helyzet felismerését, a nagy, nagy,
nagyon látványosan, jól meccsel Borbé Balázs, igen, szerintem. Mondjuk ez főleg az Európa Ligára igaz, mert a bajnokság
még... is lesz nagyon érdekes ez a mai mérkőzés.
Eszembe jutott a 85-ös nyitóforduló, 4-5.
Igen, Győr Fradi.
Győr Fradi, Győrben 4-5, úgyhogy akkor legyen.
Dodi ott volt, nem? Kemény.
Dodi ott volt, és ugye a néhány perccel a mérkőzésre derült ki, hogy az akkor Vácról igazolt Strauss László az igazolásában valami pecsét hiányzott, és ezért nem játszhat. És amikor én már újságíróként viszont egy Győr Fradi meccs beharangozójába. Na, régi Győr Fradikat idézünk, fölhívtam Dodót, ahogy volt egy jó kitűnőségét. Igen, hát eredetileg csere voltam, a kezdők kimentek melegíteni, mi cigiztünk a WC-ben, mondta profizmus megtestesítve, amikor rohantak, hogyha Dodi, baj van, és be kell.
Nyomd el azonnal.
Fölvette a
futást.
Azt még elszívtam. Na, majd beálltam is az 5. percben gólpassz Ebedlinek természetes, és mező legjobbja volt Dodi, aki néhány perc a kezdés előtt.
Na,
ugye,
meglátjuk, mit hoz ez a mai mérkőzés, minden esetre izgalmas lesz, sok szempontból ezt elmondtuk. Hát ugye azért ennél nyilván profibb hozzáállást kell mondjuk például Enzo Fernandeznek mutatni, a gért kiadott a City. Az utolsó pillanatban még 145 milliót. Úgyhogy ez is érdekes, ugye, hogy ezért a legmagasabban jegyzett európai bajnokságban lezárult az átigazolási időszak. Nyilván ez egy nagyon hosszú beszélgetés, jelenleg meg is nem is erről van szó, de picit beszéljünk talán innen rákanyarodva leginkább a Liverpoolra, hogy ott mi a helyzet. Én nagyon örültem Barcola igazolásának. Nekem már a világbajnokság az nagyon tetszett Barcola, úgyhogy szóval mit vártok? Már azért a Liverpool még nem az a Liverpool, amit reméltünk most az Iraola féle.
Hát egy Barcola, egy jó formában lévő jó Barcola, az mint egy falat kenyér, úgy kellene a Liverpoolnak, mert a Liverpoolnak beszélgethetünk arról, hogy most kik játszanak belső középpályát, melyik Szoboszlai posztja, de a legnagyobb tragédiája az előző idényben szerintem az volt, hogy egyszer nem volt szélső játék, mert Kakpó nem az a szint, Szalak meg már nem az a szint.
Igen.
Viszont Barcola, és onnantól már csak egy szélsőt kell...
Illetve szélső védők besegítésénél pingpong teljes mértékben nem, és egyedül Milos volt, igen, a reményük.
Igen.
De tavaly, de idén is, mert pingpong most még egészséges.
Tényleg borzalmas, vagy szóval nem játszott olyan szinten, mint ahogy
nem lehet volna a Liverpoolban, az idény felében
nem volt egészséges. Hát, azt azért.
Jó, maradjunk annyiba, hogy egy jó Barcolát az vitán felül kezdő a Liverpoolban, és nem csak vitán felül kezdő, hanem vitán felül nagyon sokat is lendíthet a Liverpool támadójátéket. Tehát eleve egy az egybe le tud bontani védőket. Ez Szalá, egy 2-3 évvel ezelőtti Szalának ez nem volt probléma, de az elmúlt idényben már abszolút. Hakpó meg erre nem alkalmas. Tehát Barcola viszont ebbe, ez egy az egyezésbe extra jó, ebből elvileg csak
nagy Liverpool szakértőnk, mikor támad föl ez a csapat? Balázs?
Hát, most mondanám, hogy az Ipswich ellen, de hát
diszkriminálva az nyitja a fordulót.
Most mit mondjak, érted?
Valami szépet.
Jó, hát köszönöm, megtisztelő igazából. De hát annyi Liverpool szakértő van ebben az országban igazából, és ezt nem bántásból mondom, hát mindenki nézi a Liverpoolt, tiszta sor.
Mikor argentin újságíró kollégámmal beszéltem, Martin Mazzaro is azt mondta, hogy hát náluk 40 millió szövetségi kapitány van Argentinában, mondom, jé, hát ez ezek szerint igen, ott is létezik. Hát
náluk is 40 millió, igen, lenne, ha 40 millió lenne. Igen. Csak 10 millió vagyunk, ezért nálunk csak 10 millió.
Futball nemzetek, de szerintem
azért ez... mégis másképp látod ezt a klubot, meg ezt a csapatot.
Egy picit valóban lehet, hogy igen, ezt most minden fellengzés nélkül
hát mondom, nem érdekel mondtam, hogy most, Liverpool szakértőként.
Csak most szerintem nézzük azt, hogy akkor a Liverpool-al mi van igazából. Tehát, hogy azt továbbra is hiányosnak érzem, hogy a jobb szélre, tehát ahol Salah játszott, illetve tavaly már gyakorlatilag inkább nem kevesebb sikerrel játszott.
Ott volt.
Igen, tehát az a pozíció még szerintem nincsen teljesen lefedve, kéne egy ballábas szélső is.
Egy Olise-féle ember, de az nem ott van.
De az megfizethetetlen, így van. De már ez a Barcola biznisz is olyan volt, hogy nagyon rezgett a léc.
Hát talán nem kellett volna egyszer az iszakot, meg az ekitikét megvenni, nem?
Hát igen, most... hát az általános vélekedés, mert ugye mindig kell egy kis idő ahhoz, hogy egy summát lehessen vonni itt az elmúlt időszakról, és hát a tavaly nyári igazolási időszak az most egy kicsit olyan félrecsúszottnak minősült. Tehát abból a szempontból, hogy Isak sem feltétlen az a befejező a Liverpoolban, akire egy ilyen szintű klubnál szükség. De inkább azt mondom, hogy az a teljesítmény, amit nyújt, az nem. Ekitiki a sérülése előtt ő is,
tehát hát az még hagyjam.
Nem volt, egyébként. Igen, de ő se konkrétan a befejező csatár archetípusa. és valóban az van, hogy a jobb oldali...
Szerintem ő jól teljesített.
Igen, önmagához mérten, igen, csak itt az van, hogyha összerakod mondjuk, hogy akkor jó, de akkor jön veled szembe mondjuk a Manchester City-nél egy Erling Haalandos, akkor érted, szóval nem ugyanaz a... ez a szint. És akkor még mindig az van, hogy egy kicsit hiányos a jobboldali védőposztja, a középső védőkre ugyanott érkezett, de csak kölcsönbe Araujo és a fiatal Zsáki, de ez még mindig csak egy olyan félmegoldás, miközben Van Dijk valószínűleg az utolsó idényét tölti, tehát itt akkor megint az van, hogy akkor most ez egy tranzíciós időszak, akkor mi lesz jövőre?
De vagy Leoni meggyógyul. Ez ott nem olyan vészes szerintem a helyzet, mint tavaly.
Csak akkor is az van, hogy ezeknél a kluboknál itt nincs idő, jó, valamennyi van, de nincs igazán idő átmeneti időszakokra. Itt permanensen a legmagasabb szinten kell lenni, mert aki lemarad, kimarad. Viszontlátás.
De a Haaland szintű viszont nincsen sehol, csak a City-be. Az Arsenalban sincs.
Most mondanám, hogy
9-es hála, és megnyertik a bajnokságot.
Mondtam volna, hogy de nem mondom, mert egyébként ugye nem fütyüljük ki a régi...
Szóval mondjuk kereszt akarod.
Igen, a régi szerelmeket, de hogy elvileg akkor a gyökeresnek a kapacitását, tehát ő nem tudom, miért nem üti át azt a szintet, de akkor is az van, hogy ott van egy erőközépcsatár, és a Liverpoolban nincsen.
Végén, de nem teljesített úgy, most arra mondom, hogy Havertz volt egy ilyen kikényszerített center, és meg tudták nyerni a bajnokságot, úgyhogy nem működött a 9-es játékunk, a 9-esükkel,
igen, csak jó.
És messze volt a Haalandtól, és annyira Ekitiké, vagy hát főleg Isak sérülése miatt, úgy Gyökeres se jött be annyira, mégis megnyerték a bajnokságot.
Igen, mert egyébként szóval akkor
egy záró mondat, hogy mikor, és tényleg csak egy mondatba foglal, de látod azt, hogy ez a Liverpool azért...
Hát azért ez a világ egyik legjobb kerete továbbra is, még akkor is, hogyha a konkurencia erősebbnek tűnik. Tehát azért nem az van, hogy itt a
teljesen széttúl a csapatról
van szó. Tehát azért ez egy komoly garnitúra.
Karmesterkedjen, hogy akkor ebből a garnitúrából egy olyan.
Bocsánat, csak annyi.
Igen, de egyébként igen, de csak annyi, hogy most már azért majd győztes meccsek is kellenek, mert Iraolának olyan védőernyő nem lesz a feje fölött, mint a címvédőként Arne Slotnak volt tavaly. Tehát,
sokáig türelmesek voltak.
Azt meg előző idén nem nyeri meg, akkor már októberben kirúgták volna, így meg egész évben szépen végig kínlódott, nagyobb hullámvölgyekkel, kisebb hullámhegyekkel, Iraolától kell az eredmény, úgyhogy emiatt most hol induljanak meg, hanem Ipswichben, ahol ugye most kezdik majd ezt a fordulót. De hát azért ott még sok sebből vérzik ez a Liverpool, de hát most majd sínre állnak, majd Szobi segít.
Na, hát Ipswich a vége sajnos, elment az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gyenge Balázs, Elpap István, Somogyi Zsolt, legközelebb is várlak benneteket vissza.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
Mondd el, mit látsz, mondd el, ki vagyok, csak a szemembe néz, s mindent látod kell. Mi az, amire vágysz? Csak ennyit adhatok magamból én. Te döntsd el, mennyit ér. Voltam mellem, és hagytak egyedül, üres falak között, távol mindentől. Keserű a magány, de tudtam, sikerül ide elérni fel, csak mindig hinni kell. Szállj végre szabadon, ahogy szívesen. Minden titkos érintésed kell nekem, de bármi fáj nagyon, sírni nem látsz, nem hagyom. Játszom, mint egy bohóc a színpadon. Színházasos, játsz a szereped, ez a darab talán végre mást hoz majd. Mi az, amire vágysz? Tiéd a főszerep. Becsüld meg még, ne dobd el semmiért. Szállj végre szabadon, ahogy fenn a sok madár. Így élni jutalom, te is hallgass rám. Minden percben elvarázsolsz teljesen.
Termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a Hazafutás utolsó órája következik továbbra is Csisztu Zsuzsával. Kosárlabdával folytatjuk, hiszen holnap kezdődik Berlinben a női világbajnokság, a mezőnyben 28 év után újra a magyar válogatottal. A mieink holnap este 21 órától az olimpiai ezüstérmes franciákkal kezdenek. Az N4 Sporton is itt, a Nemzeti Sportrádióban is. Báder Mártonnal, a hazai szövetség elnökével elutazása előtt Elpap István beszélgetett.
Báder Mártont köszöntöm szeretettel, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét. Nem hazajárunk a világbajnokságokra, 98-ban voltak legutóbb a lányok ugye VB-n, viszont fantasztikus dolog, hogy most ott vannak. Ennek tükrében mennyire ünnep az, hogy a magyar női válogatott ott lehet a világ legjobbjai között?
Mindenféleképpen ünnep, ahogy mondtad, 28 év után kijutni valahova, az függetlenül attól, hogy most egy kosárlabda világbajnokság, az ünnepnek számít. Ráadásul ugye ezt a lányok kivívták, tehát ezt nem nyertük, vagy kisorsolták ezt a helyet, hanem egy hosszú útnak a végén olimpiai vagy világbajnoki előselejtező, illetve utána a világbajnoki selejtezők után ugye sikerült kijutni. Női kosárlabda világbajnokság 4 évente van, 16 csapatos csak a VB, tehát azért ez egy sokkal szűkebb és sűrűbb mezőny így. Ezért mind az olimpiára, mind a világbajnokságra, mind a férfiaknál, mind a nőknél borzasztóan nehéz kijutni, úgyhogy ez ilyet nagyon kell értékelni. Nagyon büszkének kell lenni a lányokra, nekik pedig magukra, és felszabadultan kell, hogy játszani, kell, hogy játszanak ezek után. Részünkről semmilyen olyan elvárás, irreális elvárás nincsen feléjük. Mindent meg kell tenni minden mérkőzésen, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
Ugye már ember nem emlékszik arra, hogy még Ruandában, párizsi olimpia után kezdődött ez a, akkor még az előselejtezővel ez a világbajnoki sorozat. Arra már sokkal többen emlékeznek, hogy előtte fél évvel ugye gyakorlatilag másodperceken múlt, hogy nem lett olimpiai résztvevő a női válogatott. Azért lelkileg egy elég mély gödör lehetett a csapatnak, meg a szövetségnek is. Ennek tükrében mekkora elégtétel az, hogy ezt az utat sikerült, nagyon döcögős utat, nagyon sok szakaszból álló utat sikerült ilyen szépen abszolválni, és hogy végül is ott van a csapat a legjobbak között újra.
Azt gondolom, hogy ez egy elégtétel, ez egy megérdemelt elégtétel, illetve egy megérdemelt eredmény. A lányok erejét mutatja az, hogy ugye ott az olimpiai selejtező után ráadásul ugye egy nagyon nehéz lelki vagy pszichikai helyzetbe a nyár közepén Ruandába elmenni egy világbajnoki előselejtezőre. Tehát ott ahhoz tényleg nagy motiváció és lelki erő kellett, hogy ott a csapat úgy játszon, hogy megnyerje azt a tornát. Ugye, és ha azt a tornát nem nyerjük meg, akkor nem játszhatunk selejtezőt se Törökországba, és akkor holnap nem utazhatnánk Berlinbe. Úgyhogy ez tényleg le a kalappa, hogy ezt a sport erről szól, és a sportemberek azt gondolom, hogy itt mutatkoznak meg, hogy az ilyen nehezebb helyzetekben hogy képesek motiválni magukat, illetve egymást. Hiszen egy hatalmas mérkőzés, egy világbajnoki döntőre nem kell nagyon motiválni senkit, viszont egy olyan mérkőzésen, ami nem ilyen súlyú, vagy egy olyan tornára elutazni az ismeretlenbe, azért az jóval nehezebb, úgyhogy le a kalappa, jóisten X-re játszott itt, vagy döntetlenre játszott, és úgy alakította az életünket, a lányok életét, és a kosárlabdának a sorsát, hogy most világbajnokságon szerepelhetünk.
Ugye egy elég egészséges, elegye a rutinosoknak és a fiataloknak ez a válogatott. Nyilván ez célja is volt Völgyi Péter szövetségi kapitánynak. Nyilván majd a végső rovancsot a VB után kell megvonni a mögöttünk levő 2 évről, de mostani állás szerint a szövetség mennyire elégedett a Völgyi Péter munkájába?
Hát kijutottunk a világbajnokságra, természetesen nagyon. Ugye itt azért itt az olimpiai selejtező után, ugye Székely Norbert helyett jött Völgyi Péter. Ő akkor átvett egy csapatot, ami 2 győzelem és 0 vereséggel állt az Európa bajnoki selejtező csoportjában, és nem sikerült kijutnunk az EB-re, ami ott egy abszolút csalódás volt mindenkinek, a játékosoknak, a szövetségnek és a szövetségi kapitánynak is. Mi akkor látva Völgyi Péter munkáját és a bizalmat, ami a játékosok részéről volt megfelé, mi a folytatás mellett döntöttünk, a közös munka mellett döntöttük, és úgy gondolom, hogy az eredmények azok igazolják ennek a döntésnek a helyességet.
Hát én is az EB selejtezőre gondoltam természetesen, meg ugye ő klubedzőként is dolgozott folyamatosan. Nyilván az nem kérdés, hogy minden feltétel biztosítva volt a világbajnoki felkészülésbe. Kicsit személyekre bontva, Juhász Dorka személyében van egy WNBA játékosunk, klasszis a palánk alatt, de is játszottál palánk alatt, és nem állunk amúgy sem rosszul a 4-es-5-ös poszton. Ez a múltban azért nem mindig volt így, ebből mennyit profitálhatunk a VB-n, csak a rendkedvér, ugye Franciaország, Nigéria és Dél-Korea ellen játszunk majd a csoportmeccseket.
Igen, jól állunk magas poszton, ugye van a Dorka, van a Virág, van a Josipovics, ugye Inga, tehát sokan cserélnének ezzel a, még a világbajnokságon is, ezzel a magas szerkezettel. Ugye vannak hiányzóink is, ott inkább a hátvéd és a külső posztokon vannak olyan hiányzóink, akiket sokkal nehezebb lesz pótolni, főleg magas mezőny embereknél, de ahogy eddig is mondtam, mert több helyen azzal soha nem kell foglalkozni, hogy ki hiányzik. Az egy sajnálatos dolog, nyilván mindenki ott akart lenni, sérülések, egyéb okok mindig vannak az életben, viszont az a keret, az a 12 játékos, aki most kint van, nekik kell mindent megtenni azért, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Ha mindenki kitesz mindent a pályára, és ez nem elég egy győzelemhez, akkor se leszünk csalódottak, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a csapat győzelemekre vagy győzelemre hivatott ezen a világbajnokságon.
Ettől függetlenül az olimpiai ezüstérmes franciák ellen kezdenek péntek este 21 órakor a lányok. Ilyenkor mi a megfelelő taktika? Oda kell állni, aztán lesz, ami lesz, vagy azért legyen ott a fejekben, hogy nem ezen a meccsen kell nekünk megszerezni azokat a pontokat, amivel adott esetben tovább lehet jutni a csoportba?
Nem nagyon lehet spórolni a csoportmeccseken, illetve mérkőzéseket feladni. Nem is ez a típus, se a szövetségkapitány, se a játékosok. Én azt gondolom, hogy bele kell állni abba a mérkőzésbe, természetesen nem mi vagyunk az esélyesek, de másnap már gyakorlatilag 24 óra se, sőt, nem is telik el 24 óra a mérkőzésünk után, és már Nigériával játszunk, utána pedig lesz egy pihenőnap, egy aktív pihenőnap, és utána jön Dél-Korea. Nem ideális, főleg az első két mérkőzés közötti idő az nagyon-nagyon kevés, de Törökországban is megoldottuk ezt, sokkal sűrűbb menetrenddel, sokkal több mérkőzéssel, ráadásul az utolsó meccsen játszottunk a legjobban, úgyhogy se fizikailag, se koncentrációval, se mentálisan nem gondolom, hogy problémáink lehetnek. Erősek a lányok, most már tapasztaltak is, ugye túl vannak egy nagy pofonon is, itt az olimpiai selejtező vonatkozásában, amit említettem már, úgyhogy minden adott. Nagyon várjuk már ezt a VB-t, nagyon megérdemelték, hogy ott lehetnek. Nagyon örülök a magyar kosárlabda miatt, hogy világbajnokságon szerepelhetünk 28 év után. Ez egy jó út, ebből építkeznünk kell, és építkezni kell azoknak a játékosoknak is, illetve akik ott vannak a VB-n, illetve azoknak is, akik csak követik a mérkőzéseket, hogy magyar csapat ott lehet egy világbajnokságon, illetve egy világbajnoki részvétel nem elérhetetlen a magyar kosárlabdának.
A fókusz nyilván a női válogatotton van, de azért ne felejtsük el azt se, hogy a fiúk is állnak a VB-selejtezőben, ráadásul úgy állnak, hogy jó, nem számítanak mondjuk toronymagas favoritnak, de teljesen nyílt a verseny a csoportban, tehát egy fókuszált jó teljesítménnyel akár még egy férfi VB részvétel is elérhető.
Igen, a férfiaknak még távolabb van vagy volt eddig ugye a világbajnokság, mint a női csapatunknak. Igen, nyílt a küzdelem, Franciaország kilóg abból a csoportból, mi kimondatlanul a harmadik helyért küzdünk, ahol itt Észtország, Svédország, ugye Szlovénia az, akivel meg kell küzdenünk ezért a helyért, teljesen nyílt a küzdelem. Volt egy nagyon jó meccsünk az észtek ellen, egy nagyon stabil, magabiztos védekezéssel. Leginkább is volt egy gyengébb meccsünk Szlovénia ellen, ahol egy kicsit szétestünk, a védekezéssel volt rendben, megérdemelten nyert Szlovénia. Azt hittük, hogy ott lehet esélyünk, nem úgy alakult ez a mérkőzés, nem is volt jó napunk, de ettől függetlenül most mindenki megy és dolgozik a klubjában, és nem sokára novemberben majd jön a következő kör. Én azt gondolom, hogy ott a Svédország elleni idegenbeli mérkőzés az egy kulcs lesz, de ha meg tudnánk nyerni a hazai meccseinket, és egy idegenbelit tudnánk hozni, akár azzal is már kijuthatnánk a világbajnokságra.
Ugye a női válogatott meccseit az M4Sporton lehet majd követni, lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, lehet, hogy még a kapuk abszolút zárva vannak, de a bajnokság is kezdődik hamarosan, aki kosárlabda iránt érdeklődik, hogy állnak a tárgyalások, a jelek szerint hol lesz majd követhető a kosárlabda?
Az M4Sporton lesz, ha minden igaz. Egyébként szeptemberig van élő szerződésünk, és ha minden jól megy, akkor az M4Sporton továbbra is követhetőek majd a válogatott meccsek, illetve a férfi és a női bajnokság mérkőzései.
Ez egy megnyugtató hír. Már csak egy kérdés, mikor utazol?
Holnap reggel megyek ki, és este már ott vagyok a mérkőzésen.
Az imént Báder Mártont hallhattuk, akivel Elpap István beszélgetett. A csapat pár napok óta a német fővárosban készül, velük együtt a helyszínen dolgozik Fazekas Zoltán, a Nemzeti Sport szakírója is, akit ugyancsak Elpap István kérdezett.
Fazekas Zoltánt, a Nemzeti Sport szakíróját köszöntöm nagy szeretettel, aki ott van már napok óta Berlinben, együtt a csapattal, ahol tűzközelből látja, érzi, hogy hogyan várják a lányok a rajtot. A rajtot, amely ugye pénteken 21 órakor kimás ellen, az olimpiai ezüstérmes atomerős franciák ellen lesz majd, de azért a csoportban nem csak franciák vannak, hanem nigériaiak és dél-koreaiak is. Szia, milyen a lányok hangulata, hogy érzed, mennyire feszültek így bő egy nappal a kezdés előtt?
Nagyon izgatottak a lányok, és feldobódottak, ugye minden nagyobb torna előtt ez a legjobb időszak, ugyanis még nem volt mérkőzés, és nem volt vereség, és nem voltak hibák. Tényleg nagyon pozitív a szemlélet és a légkör is itt a delegációnál, és nem csak a játékosoknál, hanem a stábnál is. Azt gondolom, hogy nagyon kultúrált és rendezett, és nagyon jó körülmények közé érkezhettünk meg ide Berlinbe. Egy luxus szállodában van a 16-ból 15 csapat, természetesen az amerikaiak most is különcködnek, és ők nem jöttek ide. Úgyhogy gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor valaki fölle megy a szállodába a liftben, akkor találkozik egy mali játékossal, vagy egy franciával, vagy egy olaszsal, vagy egy koreaival. Az étkezések egy nagy helységben zajlanak, nyilván az edzésekhez igazodva, de folyamatosan azt látni, hogy a játékosok ölelgetik egymást, pacizgatnak egymással. Úgyhogy egyelőre tényleg a légkör is jó, a hangulat is jó, és hát izgatottság van leginkább, tehát azt mondanám, hogy még nincs idegesség, az valószínűleg ma este majd felüti majd a fejét, de egyelőre az izgatottság dominál, és hát optimista a hangulat, annak ellenére, hogy tényleg egy pokolian nehéz meccs vár papíron a mieinkre. Ugyanakkor azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a 8 Women NBA-ben játszó francia pár nappal ezelőtt csatlakozott a többiekhez, tehát most papíron ugye a maradék 4 játékos hoz a 12-es keretből, tehát azért összeszokottságról náluk nagyon nem lehet beszélni, meg arról se, hogy nagyon játszották magukat a felkészülési mérkőzéseken, úgyhogy talán ez lehet az a pont, ahol a franciák a legsebezhetőbbnek tűnnek.
Igen, de nekünk nyilván, ha a továbbjutásról beszélgetünk, vagy továbbjutási esélyekről, akkor nem elsősorban a francia meccsen kellene, vagy lehetne ezt megfogni, persze aztán legyen így, vagy bármi előfordulhat, ugye nyilván mindenki VB újonc, hát minimum 45-50 évesnek kellene lennie annak, aki járt legutóbb VB-n, azok meg ugye már nincsenek ott a parketten. Ez mennyit számít vajon? Mert azért rutinnak a csapat egy része nincs hiány, de VB rutinnak igen.
Hát ezt nagyon nehéz most megmondani, mert hát tényleg, ahogy mondtad, egyedül Iványi Dalma van itt a 98-as VB keretből, ő ugye már másodedző, bár olyan formában van, hogy szerintem 12. játékosnak most is be lehetne nevezni. Hát ez elsősorban nyilván fejben dől el, hogy a lányok ezt hogyan dolgozzák fel. Ahogy mondtad, azért nemzetközi rutinja van mindenkinek, de az, hogy világbajnokságon senki nem járt, még nem dobott kosarat, hogy ez mennyit számít majd, ezt előre nagyon nehéz megjósolni. Én nem gondolnám, hogy ennek akkora jelentősége lenne, ha csak nem görcsöl rá erre a csapat, de azért foglalkoznak ezzel a stábtagok és a pszichológus is, hogy lépjenek túl ezen a ponton, hogy hú, hát itt most VB újoncok vagyunk, és 28 éve nem játszottunk egy ilyen tornán. Úgyhogy ami pedig az esélyeket illeti, hát nyilvánvaló, hogy a papíron tulajdonképpen Nigéria is és Franciaország is jóval előttünk van, de hát a dél-koreaiak sem ügyetlenek, tehát ez nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz, hogy lesz, és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tovább jusson. A Völgyi Péter egyértelműen azt mondta, hogy egy győzelemmel azért nagy eséllyel ott lehet lenni a keresztkörben.
Ráadásul az egy győzelem mondjuk logikusan Dél-Korea ellen születhet meg, előtte van egy szabad nap, hát ennek már csak azért is van jelentősége, mert a francia és a nigériai meccs között kis túlzással aludni sem lesz idő, mert franciákkal ugye utolsó meccset játsszuk, és szombaton pedig szinte éjgyomorra jönnek a nigériaiak.
Hát igen, ez nyilván ez a tornának a sajátossága, és nem jó, mint hogy az sem jó, vagy ideális, hogy reggel fél 8-kor indulnak edzeni a csapatok. Itt a szállod előtt találkoztam már a Puerto Rico-iak, akiket alig láttak ki a fejükből, amikor elindultak edzeni. De van olyan is, aki ugye este 9-kor edz, szóval nagyon nehéz ezt úgy mondani, hogy az ideális, vagy jó, vagy nem jó. Ez ilyen körülmények között kell jól teljesíteni. Az kétségtelen, hogy ez a sorsolás, ez nem feltétlen kedvez nekünk, mert talán tényleg Nigéria és Dél-Korea lesz az, akit elkaphatunk, és ugye franciákkal 9-kor játszunk, tehát az azt jelenti, hogy éjfél körül ülnek le vacsorázni a lányok, és másnap 14-15-kor már ugye ismét játszanak. speciális a helyzet, speciális hozzáállás és felkészülést igényel.
Előbb említetted, hogy Iványi Dalma nagyszerű formában van, és még akár bevethető is lenne 12. emberként. Ez főleg annak tükrében, hát ha nem is érdemes a megfontolásra, mert nyilván nem fog Dalma játszani, de a külső posztokon azért talán kevésbé vagyunk most acélosak, mint a palánk alatt, ahol nemzetközi klasszisaink vannak.
Igen, érdekes, hogy ugye ez a csapat 2024 nyarán kezdett épülni, ugye 2024 márciusában nevezték ki Völgyi Pétert, és ugye Ruandában, Afrikában, Kigaliban volt az első előselejtező.
Már nem is emlékszünk rá, olyan régen volt.
Hát talán arra emlékszünk, igen, hogy mekkora élmény volt a lányoknak, és az, hogy első meccses vereség után megnyerték a tornát, ugye ennek köszönhetően kerültünk Isztambulba, ahol meg aztán másodikok lettünk, de borzasztóan érdekes, hogy a Kigali csapatból mindössze hárman maradtak azok, akik Kigaliba is játszottak, Isztambulba is játszottak, és itt vannak Berlinbe is. És ugye hát változtatni kellett. Tehát a hármas poszton ugye érzékeny veszteség érte a csapatot, Dubai Debora lemondta Isztambul után a válogatottságot, és Dombai Réka, aki szintén ezen a poszton nyújt időnként nagyon kiváló teljesítményt, ő pedig sérülés miatt nem jöhetett el, úgyhogy picit bele kellett nyúlni a szerkezetbe is, talán ennek köszönhetően is van itt Barnai Judit ugye center poszton, nyilvánvalóan Kisvirág és Dorka, Juhász Dorka a helye megkérdőjelezhetetlen, és a 18 éves Josapovics Kinga is már bontogatta a szárnyait ugye Isztambulban is, úgyhogy talán itt az 1-2-es poszton azért azt gondolom, hogy nagyon jól állunk, de ugye a 3-as poszton lehet, hogy mondjuk például a Lelik Rékának ott kell majd perceket játszania, mert nincs Dombai és nincs Dubai, és nincs Varga is sem, ugye ez ki szintén sérülés miatt lemaradt, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy mennyiben változott így meg a játékunk, mennyiben többször próbáljuk meg helyzetbe hozni mondjuk a magas embereket a gyűrű közelébe, és hogy szükség lesz arra, hogy őket esetleg becsapdázzák, mert akkor a kicsik viszont élni tudnak, tehát Kányási Vera, vagy Sátkai Eszter, vagy Tuda Rágica, ha üresen marad, akkor szépen bedobálja majd a triplákat nekünk, és az nekünk jó lesz.
Hát ez így nagyszerűen hangzik, le se kell játszani a csoportmérkőzéseket, bár így lenne. Ezzel együtt azért ez a Juhász Kis Center duó, ez nem a 16. számú ebben a mezőnyben, azt kijelenthetjük.
Egyértelmű, és most a FIBA szerint mi a 11-ek vagyunk ugye a 16-os rangsorban, erre is felhívta a figyelmet Völgyi Péter, hogy ezt felejtsük el, és felejtsék el a lányok is. Nyilvánvalóan a két center mozgása és eredményessége nagyon sokban múlik azon, hogy ők egymásnak hogyan teremtenek lehetőségeket, hogyan csinálnak helyet, milyen elzárásokat kapnak a többiektől. Tehát őket azért meg kell tudni játszani, mert sajnos pont a most legutóbbi korosztályos Európa-bajnokság bizonyította, hogy ott volt Josapovics Kinga, és egyszerűen nem tudták hozzájutatni normálisan elégszer a labdát, és akkor bizony nehéz úgy kosarat dobni, ha nincs ott nála a labda, vagy éppen azonnal becsapdázzák, és nem tud vele mit kezdeni. Úgyhogy ez egy bonyolult dolog ez, de azt gondolom, hogy azért tényleg nagyon erős ez a páros. De hát sajnos ugye, vagy nem sajnos, világbajnokságról beszélünk, azért itt vannak olyan masszív, magas, erős centerek, hogy tényleg az ember néha ámul és bámul. A kínaiak 17 éves játékosa, 220 centis, tehát mellette még Bader Márton MKS elnök is úgymond kisebbnek tűnik. Úgyhogy azért nem feltétlen garancia az, hogy ők milyen jó játékosok, hogy majd itt a VB-n is esetleg tudnak dominálni, de nyilván mi bízunk benne, hogy majd tudnak dominálni.
Hát meg ez nem csak centi kérdése, úgyhogy ebből a szempontból még nem feltétlenül van baj, ráadásul kínaiak nem is velünk vannak egy csoportba. Ugye említetted már Kigalit, ahonnan az egész indult, már szinte nem is emlékszik rá az ember még 2024 nyarán. Az egy nagyon speciális időszak volt, mert előtte hajszállal elbuktuk ugye még Székely Norbert vezetésével az olimpiai selejtezőt hazai pályán Sopronban, és aztán az EB selejtezőt is sikerült elrontani. Tehát ez milyen lélektani helyzetből állt talpra a magyar válogatott, aminek eredményeképpen most itt van a világ legjobb csapatai között Berlinben a VB-n.
Igen, hát pontosan azért már a játékosok is, és Völgyi Péter szövetségkapitány is elmondta, nyilatkozta, hogy azért ez egy hullámvas utazás volt azóta, hogy Péter átvette a csapatot 2 évvel ezelőtt márciusban. Az egy nagyon nagy siker volt ugye az afrikai győzelem, megteremtette a lehetőséget a selejtező szereplésre, majd utána jött ugye ez az Európa-bajnoki sorozat, ahol egyszerűen valahogy nem sikerült az ellenfelekből túl jól felkészülni, mindig volt valaki, aki hiányzott, mindig egyik meccsből a másikba estünk át, és hát ugye lemaradtunk az Európa-bajnokságról, ami azért borzasztó fájó volt, tekintve, hogy az előző negyedikek lettünk csodálatos szerepléssel.
Hát így kerültünk az olimpiai selejtezőre.
Így van, így van. Úgyhogy hát nem könnyű ez, és nyilván vannak ilyen hullámvölgyek egy csapat életében, de az, hogy Isztambulban ez a társaság azért megmutatta, és ahol Nina fogalmazott így, hogy ott eldöntötték, leültek és megbeszélték, hogy gyerekek, hát milyen nézve többet tudunk. Tehát mutassuk meg, és igenis mindenki próbálja meg a pozitív ényét elővenni, mert jobbak vagyunk annál, hogy egy Európa-bajnokságra ne jussunk ki, és most itt egy lehetőség a világbajnokságra kijutni, úgyhogy, és akkor ezt tökéletesen meg is oldották, csodálatos játékkal másodikok lettünk egy viszonylag erős csoportban, úgyhogy én azt várom valahol, hogy valami hasonló történjen most itt Berlinben is, de ezt nagyon nehéz még ennyi idővel előtte megmondani, mert tényleg ahogy közeledünk, úgy érződik azért egyre jobban, hogy kezdenek feszültek lenni a játékosok, a stábtagok is, és ehhez a gyadalék tegnap esti edzésre indultunk, volna 7 óra 10 perckor, ám a magyar busz, mert minden válogatottnak saját busza van, saját buszsofőrrel, saját feliratozással, nem érkezett meg, és akkor ott már tényleg borzasztó ideges volt mindenki, amikor még fél órával később is az egész csapata szállod előtt áldogált. Hát mondom se kell, hogy a szövetségkapitány, a stáb, mindenki tajtékzott a düktől, és így emiatt késve érkeztünk a tervezethez képest a Max Schmeling csarnokba, úgyhogy azért ilyenkor érződik, hogy na, azért van egy feszültség rengeteg, és valószínűleg ez majd egyre inkább előjön, de bízunk benne, most nyilatkozta nemrég Kis Virág is, hogy abban a pillanatban, hogy feldobják a labdát pénteken, akkor ez a feszültség elmúlik, az izgalom elmúlik, és akkor rájönnek, hogy be kell dobni a kosárba a labdát.
Na ez lett a német precizitásból 2026-ra, hogy nem jön a busz. Na minden esetre egy biztos, hogy holnap késő estére már kicsit okosabbak leszünk, szombat délutánra pedig végképp, és akkor már onnantól lehet akár számolgatni is. Fazekas Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Fazekas Zoltánnal a Nemzeti Sport kiküldött tudósítójával Elpap István beszélgetett. Most pedig következnek a reménybeli főszereplők, a lányok. Fazekas Zoltán elsőként Takács Kis Virágot kérdezte.
Már csak egy nap van a rajtig, a olimpiai ezüstérmes franciák várnak ránk. Hogy érzed magad, hogy látod a csapatot, eddig mik a tapasztalatok itt a berlini helyszínnel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon izgatottan várja már az első mérkőzést. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, hiszen egyből egy nagyon erős ellenféllel találkozunk szemben. Én úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen hatványozottan igaz lesz az, hogy saját magunkra kell fókuszálni, és kihozni a legtöbbet ebből, amit tudunk. Nyilván koncentrálni a megbeszélt taktikai elemekre. A hangulat nagyon jó, én nagyon vártam már, hogy ide érjünk, és érezzük a saját bőrünkön ezt az atmoszférát, és azt, ahol valójában vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon különleges esemény mindenkinek az életében, és biztos vagyok benne, hogy erről nagyon sokáig emlékezni fogunk. Remélem, hogy nem csak azért, mert ez egy világbajnokság, hanem azért is, mert olyan eredményt tudunk majd elérni.
Csapatkapitányként hogy látod a csapat lelki állapotát, az, hogy ki milyen formában van, mennyire vagytok egyben?
Én azt gondolom, hogy készen állunk. Nyilván azért vannak nehezített tényezők, kezdve azzal, hogy több sérülésünk van, több változás alakult ki a csapatban, de én azt gondolom, hogy próbáltunk ehhez maximálisan alkalmazkodni, mindent beletenni az elmúlt egy hónapban, és én nagyon bízom benne, hogy ki fog jönni az elvégzett munkának az eredménye. Tegnap már elkezdtünk ismerkedni a csarnokkal, ahol másodjára játszani fogunk. Nyilván azt természetesen úgy gondolom, hogy az első edzéseken azért még vannak kisebb-nagyobb hibák, hiszen új környezet, nagyon sok inger ér minket, de ezen is dolgoztunk például a pszichológusunkkal is, hogy tényleg próbáljuk meg feldolgozni azokat az ingereket, amik érnek minket az adott pillanatban, hogy a mérkőzésen már tényleg semmilyen ne tudjon minket zavarni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy készen állunk, bízom benne, hogy tényleg amint feldobják a labdát mindenkiben, ez a minimális izgalom is el fog múlni, és inkább csak ez az izgatottságérzés lesz, és inkább a bizonyítási vágy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy készen állunk.
Egy pokoli erős francia válogatott játszotok, 8 Woman NBA-s játékosa, de kevesebb időt tudtak együtt tölteni, és nyilván az első meccs nekik is nagyon fontos, ilyenkor azért még az idegek is közre játszanak. Mennyire elkapható ez a csapat most, ti hogy érzitek?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes mérkőzésre számíthatunk. Abszolút nem mindig egyszerű az sem, amikor ennyi világsztár és ennyi nagyon jó játékos van a csapatodban, hiszen ezt is valahogy menedzselni kell, és össze kell őket rakni. Nekik nem volt sok idejük együtt edzeni, ez is inkább mellettünk szól. Én azt gondolom, hogy tényleg arra kell koncentrálnunk, amiben jók vagyunk, csak azokhoz az alapokhoz visszanyúlni, és azokat a taktikai elemeket kell maximálisan kihasználni, ami az erősségünk. És én azt gondolom, hogy egy adott jó napon, amikor a nyomás egyértelműen rajtuk sokkal nagyobb, akkor lehet meglepetést okozni. Én nem szeretnék tényleg nagy szavakkal dobálózni. Kezdjük el a mérkőzést, haladjunk negyedről a negyedre, tegyünk bele mindent, amit tudunk, és meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni.
A folytatásban halljuk a csapatkapitányt, Lelik Rékát.
Hogy érzed magad, hogy tetszik a világbajnokság légköre, mennyiben más ez, mint egy Európa-bajnokság vagy egy Euróliga mérkőzés?
Nagyon jó, nagyon vártam már, hogy kijöjjünk. Azért egy hosszú 4 hetes felkészülés van a hátunk mögött, ami nyilván így fizikálisan is, de főleg mentálisan volt megterhelő. Úgyhogy már nagyon vártuk, hogy kijöjjünk, és kicsit átérezzük ezt a kinti légkört, még szokjuk a dolgokat, és szerintem még nem csapott meg igazán az a nagy szél, de hamarosan ugye beindulnak a mérkőzések, és szerintem majd akkor lesz a nagy csapás.
Te hogy érezted ezt a nyarat? Mennyire volt egészséges versenyhelyzet az edzőtáborban, hiszen azért nagyon sokan nem tudták, hogy bekerülnek-e majd a 12-es keretbe, és ugye sajnos 2 sérültől is el kellett köszönni, Varga Alisztól és Dombai Rékától.
Igen, sajnos mindig minden szituációra fel kell készülni. Lesznek olyan szituációk, amikor valaki visszavonul, valaki megsérül, és nem tudunk mindig ugyanazzal a kerettel kiállni. Völgyi Peti tényleg az ő szemszögéből tényleg a legjobb 12-vel jött ki, és hogy fogalmazzak? Na, ezt majd újra. Szóval Völgyi Peti biztos vagyok benne, hogy a legjobb 12-vel jött ki, és abban biztos vagyok benne, hogy aki itt van, az tényleg itt akar lenni, és szívét, lelkét ki fogja tenni a pályára, és szerintem ez az, ami számít.
Mindjárt elsőre egy nagyon jó csapat lesz az ellenfél, a franciák 8 Woman NBA-ben játszó játékossal, olyan játékosokkal, akiket ti is ismertek személyesen, és már játszottok ellenük. Mire kell majd leginkább odafigyelni, mert nyilván van nagyon fizikális és gyors játékot játszanak ők?
Hú, hát mindenre is oda kell figyelni. Tényleg egy nagyon nagy falat lesz. Én azt gondolom, hogy kezdésnek nem is baj, mert nekünk sokszor kell egy mérkőzés, hogy adaptálódjunk a helyzethez, és nem a francia csapat lesz az, akit feltétlenül majd meg akarunk verni, hiszen tényleg bajnok esélyesek tulajdonképpen, brutális keretük van, viszont első mérkőzésen bármi megtörténhet, illetve nem tudtak ezzel a kerettel így sokat készülni, úgyhogy igazából arra fel vagyunk készülve, hogy hát a meglepetést okozunk nekik, de nyilván, ha az erőviszonyokat nézzük, ők az esélyesebb csapat, viszont ettől függetlenül úgy fogunk kimenni erre a mérkőzésre is, hogy nyerni szeretnénk.
Az imént Lelik Réka csapatkapitányt hallhattuk. A folytatásban műsorajánló, illetve a hírek következnek, és rövidesen visszatérünk majd itt a Hazafutásban.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nem
Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elhunyt Martas Győző, a Ferencváros örökös bajnok labdarúgója. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A sérülésből visszatérő Habib Maigát és az új igazolásait is nevezte a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszára. Az előző idényt szinte teljes egészében kihagyó középpályáson kívül a nemrég szerződtetett szlovák Matúš Beró és a szerb Veljko Birmančević is bekerült a névsorba. Az FTC szeptember 17-én Glasgow-ban a Celtic ellen kezdi meg a főtáblás szereplését. Visszatért Szegedre Ádám Martin, a 28-szoros válogatott labdarúgó, legutóbb Pakson játszott, onnan szerződése lejártával igazolt a jelenleg másodosztályú szegediekhez. Az idényben először csap össze ma este a bajnoki címvédő és a magyar kupa győztes. Az Eto FC és a Ferencváros győri mérkőzését a labdarúgó NB egy harmadik fordulójából halasztották el, és ma este 19:30-tól pótolják. A találkozó különlegessége, hogy ellenfélként először tér vissza Győrbe Borbély Balázs vezetőedző. Időközben a győriek bejelentették a holland első osztályú Heracles-től érkező bosnyák csatár Luka Kulanovic szerződtetését. Az Eto FTC rangadót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A sprinter Takács Boglárka is részt vesz az atlétikai gyémántliga brüsszeli döntőjében. Az MTK futója 100 méteren versenyez majd a rangos viadal szombatesti programjában. Elhunyt Martas Győző, a Ferencváros örökös bajnok labdarúgója. Az FTC korábbi játékosa egy magyar bajnoki címet és 4 magyar kupa győzelmet nyert a csapattal, valamint részese volt az 1975-ben KEG döntőt játszó együttesnek. Martas Győző 77 éves volt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter kormányzati tájékoztatón közölte, a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. Emellett 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett, egykori állami gondozottak megsegítésére fordítanak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be Köbel Anita kormányszóvivő. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kötelező tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat. A honvédelmi miniszter közölte azt is, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait. Ez alapján lehet majd rekonstruálni a balesetet. A magyar légierő Gripenje 10 napja gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta katapultált, ami miatt gerincsérüléssel műtötték, de már elhagyhatta a kórházat. Működési támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek. A több mint 850 millió forintos keretösszegű felhívással a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a közjog kiteljesedésében vállalt szerepöket segíteni a kormány. A pályázatokat október 1-ig várják, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer felületén keresztül.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-esen a főváros felé, a Tatabányánál a kiépített terelésben, valamint Óbarok és Bicske között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet holnap helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 14-19, napközben 28-33 fokra számíthatunk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A női kosárlabda válogatott játékosai után hosszabb interjú következik Völgyi Péter szövetségi kapitánnyal, akivel Fazekas Zoltán, a Nemzeti Sport berlini tudósítója kezdésként egy picit visszarepült az időben, méghozzá 2 évet, hiszen onnan indult a csapat menetelése egészen a világbajnokságig.
Törner Ivon mesélte tegnap, hogy a 2024-es soproni olimpiai selejtezőt együtt néztétek a lelátón. Akkor te mit éreztél a mérkőzés után? Tehát nyilván a spanyolok ellen elvesztett mérkőzésről beszélünk.
Igazából szomorúságot, meg csalódottságot szerintem mindannyian, akik ott voltak ezen a mérkőzésen, de eszembe nem jutott volna, hogy ilyen folytatás fog majd következni.
Hiszen akkor még nem volt a szövetségkapitány.
Így van.
Mennyire sajnáltad a csapatot, a lányokat, mert ugye többeknél eltört a mécses, nyilván gondolták, hogy életük lehetősége lett volna olimpián szerepelni.
Igazából nem is sajnáltam, hogy annyi extrém körülmény volt azon a mérkőzésem, hogy erre lehetetlen felkészülni, tehát ez nagyon nehéz feladat volt a stábnak, a csapatnak, és ott az, hogy ilyen nüanszokon múltak a dolgok, ez lehetetlen tényleg felkészülni, úgyhogy szomorú voltam, nyilván kellett, nagyon jó lehetőség lett volna az olimpián szerepelni a magyar női kosárlabda válogatottnak, de hát az élet ilyen, megy tovább az idő, és nem sokára újra lesznek olimpiai selejtezők, az olimpiai selejtezőre lehet kvalifikálni az Európa-bajnoki döntő mutatott teljesítmény alapján, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez a lehetőség adott, csak precízebben is, és talán most már kicsit készebbnek kell lenni majd erre a feladatra.
Márciusban aztán egy hónappal később kineveztek kapitánynak, elsődlegesen milyen célokat fogalmaztál meg?
Elsődlegesen az volt ugye a döntésünk, hogy elmegyünk Kigaliba, a világbajnoki selejtezőre, amivel kapcsolatban voltak bennem. Egy elős selejtezőre. Igen, voltak bennem kérdőjelek, hiszen tudtam azt, hogyha arra felkészülünk, elmegyünk, akkor egy nyári alapozás kimarad, és a következő szezonra hatással lehet. Ez sajnos be is igazolódott, hiszen az Európa-bajnoki selejtezőkön nem tudtunk úgy szerepelni, ahogy szerettünk volna. Viszont Kigaliba volt az első lépés, hogy egyáltalán itt vagyunk, hiszen azt követte az isztambuli selejtezőcsoport, és ennek a két tornának köszönhetjük azt, hogy 3 nap múlva feldobják a labdát a franciák ellen, és így szerepelhetünk a világ legjobb csapatai között.
Kacskaringós volt az út, hiszen Afrika, Kigali, Isztambul, és úgy jutottunk el ide Berlinbe, de kicsit Afrikáról beszéljünk még. Azok voltak az első tétmeccseit szövetségi kapitányként. Nyilván nem egy hétköznapi helyzet, egy másik kontinensen nyáron, ugye, olyan csapattal, amilyen, tehát ott is voltak ugye távolmaradók. Te hogy élted meg ezt a tornát, mert végül ugye nagy sikerrel zárult?
Hát a legfontosabb, hogy már akkor is az volt a számunkra, hogy egységesen menjünk ki, és azt 3,5 hetet, ami akkor a rendelkezésünkre állt, azt próbáltuk maximálisan kihasználni és felkészülni erre a tornára, ami nem indult jó a számunkra, hiszen rögtön egy vereséggel kezdtük, aztán utána éreztem azt, hogy a csapat lépésről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre kezd összeérni, és egyre tudatosabban kosárlabdázni, és azok a fizikai tartalékok, amire megbehoztunk előtte, azoknak óriási szerepe volt a tornának a vége felé, úgyhogy tényleg nagy siker lett, és megalapozta azt a munkát, amit azóta is próbálunk kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel, de következetesen elvégezni.
Igen, hát ez a kisebb hullámvölgy, ez ugye az volt, hogy nem sikerült az Európa-bajnoki kvalifikáció, Ez elbizonytalanította téged bármiben is, amit eddig előtte csináltál, vagy gondoltál, hogy hogyan kell ezt
a
munkát végezni?
Inkább kijött az, hogy ezen a poszton azért ez egy teljesen másfajta munka, mint klubedzőként dolgozni, és az ominózus Bulgária elleni hazai mérkőzésen, ami ráadásul Diós Győrbe volt, DVTK arénában, jobban is fel lehetett volna készülni, hiszen az volt egy olyan sorsdöntő mérkőzés, ami alapvetően befolyásolható eljutásnak a kérdését. Igaz, hogy új légióst igazoltak, és hogy honosított játékossal szerepeltek, ettől függetlenül lehetett volna jobban előkészíteni azt az összetartást.
Isztambulban ugye nagyon nagy sikert ért el a csapat, második helyett Ausztrália mögött. Mi volt a kulcsa ennek a nagyszerű szereplésnek? Mert hiszen előtte azért a kvalifikáció is kérdéses volt, tehát nem volt papírforma, és nem volt egyértelmű. Ehhez képest szerintem a második hely az egy nagyon nagy sikernek mondható.
Abszolút. Nagyon sok összetevője volt. Egyrészt megfelelően sikerült felkészüljünk. Mindenki ott volt, akit szerettem volna, hogy ott legyen ezen a tornán. Nem nehezítették sérülések a felkészülésünket. Talán Studer Ágicának volt olyan problémája, ami miatt kimaradt a csapatból, de összességében mindenki ott tudott lenni, akit szerettem volna rajta kívül. Mérkőzésre léptünk előre, és azt a japánt kaptuk első ellenfelől, ami nagyon különleges kosárlabdát játszott, és tényleg hosszabb idő is kellett arra, hogy felkészüljünk. Igazából az egész utolsó 10 napunkat már, vagy 8 napunkat arra tettük fel, hogy teljesen Japánból készültünk. Az a győzelem az megadta a tornának az alaphangját. Voltak olyan mérkőzések, ahol pontosabban egy olyan mérkőzés volt Kanada ellen, ahol úgy éreztem, hogy nincs esélyünk a győzelemre. Az összes többi találkozón szerintem megvolt erre a lehetőség, és ami nagyon fontos volt, és nagyon kellett, azokat a győzelmeket sikerült behúznunk.
Volt egy sorsdöntő meccs az utolsó, a torna utolsó meccs a törökök ellen. Aggódtál egy picit, beszélgetettek a lányokkal arról, ami Sopronban történt, hiszen ez egy kísértetésre hasonló szituáció volt, az ellenfélnek már nem kellett a győzelem, a magyar válogatott pedig csak akkor juthatott tovább, hogyha nyer.
Igen, ez ugyan, nagyon hasonló szituáció volt, próbáltuk kizárni, mert ugye Sopronban csak egy mérkőzésnek a függvénye volt, hogy kellene nekünk az utolsó, vagy nem. Itt meg 4 mérkőzés is volt, ami hogyha kicsit másképp alakul, akkor már az utolsó mérkőzésben úgy mehettünk volna bele, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Próbáltuk kizárni, de nem lehetett, hiszen az öltözőbe mentek a meccsek, az előtérbe mentek a meccsek, a hotelba mentek a meccsek, úgyhogy láttuk az eredményeket. Én azt mondtam, mikor belvágtunk ebbe a sorozatba, hogy ne várjuk senkit, hogy megsegítenek bennünket, csak saját magunk tegyünk meg mindent azért, hogy megverjük a törököket. Amúgy is az argentinok elleni hosszabbításos győzelem az egy iszonyatosan kemény csata volt, ahol szerintem bizonyos lelki terheket sikerült leraknunk, amit addig cipelt magával a csapat. Úgyhogy nem lehetett kérdés számomra, hogy a törököket meg fogjuk verni. Bár hazai pályán, hazai közönség előtt abszolút nem volt egy könnyű találkozó, de fizikálisan és mentálisan is jobban bírtuk ezt a terhet, és tényleg nagy öröm lett a vége.
Berlinre milyen szempontok alapján választottátok ki a 12 játékos, mik befolyásolták azt, hogy ki az a 12, aki most itt van?
Egy bőkeret állt a rendelkezésünkre, egyeztettünk a háromszámos válogatottal is, hogy ők is megfelelő csapattal tudják képviselni az országot a különféle versenyeken. Figyelembe vettük azt, hogy ki milyen állapotban van igazából. Voltak olyan tényezők, amik befolyásolták a keretnek a kialakítását is, hiszen Tomán Petra, aki ugye ott volt Isztambulban, Amerikába folytatta a tanulmányait, és nem tudott részt venni a felkészülésünkbe. A Varga Aliz, illetve a Dombai Réka, akik nagyon fontos szereplői voltak az isztambuli tornának, sajnos sérülés miatt nem tudták folytatni az elkezdett felkészülést, illetve Dubai Debora, aki egy nagyon stabil, jó teljesítményt nyújtott Törökországban, visszamondta a válogatottságot, úgyhogy vannak új nevek a keretben. Kicsit át is kellett alakítanunk a játékunkat, hiszen az egyik nagyon fontos fegyverünk volt az, hogy mezőnyjátékost is tudtunk négyes poszton bevetni, ezáltal egy mozgékonyabb, agresszívabban védekező, kicsit nagyobb taktikai repertoárral rendelkező ötösökkel is tudtunk szerepelni. Ezen kellett változtassunk, hogy ezt a hátrányt, ezt hogy tudjuk az előnyünkkel fordítani, ennek megfelelően alakítottuk úgy ki a magas sorunkat, hogy palánkat lepattanozásba, festékvédésében, hogy tudunk még dominánsabbak lenni.
Hárman voltak ott Kigaliban, Isztambulban, és most vannak itt közülük Berlinben is. Leliklék a Takács Kisvirág és Török Ágnes. Ez egy folyamatos változást jelent? Ez elengedhetetlen?
Hát elsősorban szerintem a sérülések voltak azok a dolgok, amik befolyásoltak, hogy ilyen nagy volt a változás. Nagyon szerettem volna, ha nem is egy-egybe az isztambuli csapatra építeni, de arra a sikeres társaságra tovább vinni a folytatást. De hát ilyen a sport, és sajnos vannak olyan tényezők, amik kikerülhetetlenek, úgyhogy erre minden esetben reagálni kell. De engem is meglepett, amikor ezt mondtad nekem, ezt a számot, hogy való igaz, hogy ez a három ember ezért nagyon kevés, főleg, hogy egy 2 éves időintervallumról beszélünk, de ettől függetlenül szerintem a csapatnak az értéke és az alapkoncepció az ugyanaz. Nyilván a szereplők azok folyamatosan változnak.
Vannak olyanok is, akik szerint fel kellene adni a franciák elleni első meccset, ami ugye pénteken 21 órakor lesz, mert tudván 15 órával később jön Nigéria a második meccsen. Milyen a hozzáállás ehhez, hiszen az legutóbbi olimpiai ezüstérmesről beszélünk. Nyitó meccsről nyilván nincs a sportban, hogy feladjuk, de hogyan közelítik ezt meg, mert nyilván papíron formálnak a franciák jóval esélyesebbek.
Nem szabad feladni semmilyen mérkőzést. Itt pont az a lényege szerintem ennek a tornának, hogy a csoportból tovább lehet jutni egy győzelemmel. Kettővel már biztosan tovább kell jutni, és ahhoz, hogy ezt a győzelmet, a győzelmeket megszerezzük, nem tudjuk, hogy a három mérkőzésen mikor lesz lehetőségünk. A francia válogatott viszonylag kevés időt tudott együtt tölteni, felkészülni, szerintem nagyon fognak ezért is változtatni a játékukon, és az NBA-ből érkezik a játékosoknak a 70-80-90%-a, ami azt jelenti, hogy egy nagyon kemény, gyors bajnokságból érkeznek meg. Nekünk egy felkészülésünk, próbáltuk becsempészni minél több mérkőzést, ugyanakkor azt is tudom, hogy alapozásból érkeztünk, tehát biztos, hogy kell ez a meccs, hogy elkapjuk a ritmust, ugyanakkor tényleg neki fogunk esni a franciáknak, nagyon jó erőfelmérő lesz ez, hogy hol tartunk, próbáljuk a saját játékunkat játszani, és addig a mérkőzés lefújásáig nem gondolni a Nigéria mérkőzésre. Az, hogy valószínűleg éjfélkor fogunk tudni vacsorázni, és a szokásos edzés, ahol az át szoktuk lépni a következő ellenfélnek a való felkészülésünkbe a taktikai elemeket, amit támadásban, védekezésben fontos lenne megcsinálni, ez nagyon fog hiányozni. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy egy ilyen párhuzamos felkészülést csinálunk, hiszen a francia és a nigériai válogatott között azért nagyon sok hasonlóság van, és próbálunk úgy neki menni ennek a mérkőzésnek, hogy itt ebbe a 4 edzésben, ami rendelkezésünkre áll Berlinbe, itt már mind a két csapatra egyformán készülünk.
Juhász Dorka klasszisát hogyan lehet a leginkább kihasználni? Nyilvánvalóan legismertebb játékosunk, az Euróligában az év legjobbjának választották, és Ruben NBA-ben is kiemelten kezelt játékos. Isztambulban brutál mérkőzései voltak, ugye egyéni pontrekord, 18 pontos átlag. Ezt hogyan tudjuk a legjobban kihasználni, hogy azért az ellenfelek leginkább rá is fognak készülni és fókuszálni?
Ez a csapatnak a feladata, hogy a Dorkát egyrészt, amikor csak lehetőségben helyzetbe kell hozni és meg kell játszani, az, hogy tudunk számára előnyt biztosítani, az a csapaton múlik. Az, hogy a Dorka ezt az előnyt hogy használja, az a kétségeim nincsenek, amikor majd elkezdik csapdázni, túlsegíteni, akkor kell időben tovább nyomni a labdákat, és nagyon fontos lesz az, hogy ezeket a kiharcolt előnyöket tényleg gólokra is váltsuk. Úgyhogy összességében ez egy nagyon, nagyon összetett és kerek dolog. Ebben az egyensúlyt nagyon szépen megtaláltuk Isztambulba, úgyhogy remélem, hogy ezen az úton tudunk majd tovább menni.
Mit lehet reálisan megfogadni elvárásnak? 28 év távolmaradás után nyilván nagyon nehéz a térképre rakni. Most a FIBA közített egy erős sorrendet, de ti valójában hogy látjátok, mi lenne a reális szereplés itt?
Legfontosabb, hogy fejekbe ezt az erős sorrendet ki kell zárni, és csak azzal foglalkozni, hogy mi mire vagyunk képesek. Hogyha a csoportból tovább tudunk jutni, szerintem az már egy óriási dolog lenne. Olyan ellenfél jöhet szembe a keresztjátéknál, hogyha egy lépéssel tovább megyünk, abszolút nem verhetetlen kategória, de szerintem az, hogy itt a világbajnokságon mérkőzést tudjunk nyerni, az közepes teljesítmény bárki ellen biztos, hogy kevés lesz. Nagyon fontos lesz, hogy tudunk-e extrát játszani azokon a mérkőzéseken, extrán dobni, extrán harcolni a lepattanókért, ami ténylegesen dönt a továbbjutásról, az esetleges továbbjutásról, vagy a folytatásról.
Kedves hallgatók, ez volt már a Hazafutás. Hamarosan kezdődik a körkapcsolás. Már Bera Emese kolléganőm várja majd önöket. 19 óra 30 perctől pedig ne felejtsék, hogy a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulójából elhalasztott rangadóval az ETOFC Ferencváros mérkőzéssel várjuk önöket, természetesen nem csak az M4 Sporton, hanem itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük majd ezt a mérkőzést. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa és a szerkesztő Elpap István, illetve a hangmérnök Nagy Máté. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n. További kellemes rádiózást kívánok. Viszonthallásra!
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kosárlabda. Élet-halál harc a világbajnokságon. A magyar női kosárlabda válogatottra